Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket a Közjól legújabb epizódjában. Gondoltatok ma már arra, hogy mennyire jó lesz este hazamenni, és megenni egy teljes tábla csokit, vagy esetleg egy zacskó chipset? Ha igen, akkor nagy valószínűséggel nem vagytok ezzel egyedül. De mikor lesz kóros az ételek iránti sóvárgás? Hol van az a pont, ahol már nem az étel szeretetéről, hanem kontrollvesztésről beszélünk? Mi történik bennünk testileg és lelkileg, amikor az evésbe menekülünk? Miért bukik el annyi diéta és életmódváltó program? És egyáltalán hogyan lehet ebből az egészből kijönni? A mai adásunkban ezekről fogunk beszélgetni vendégeimmel, Rákóczi Gabriella élelmiszer- és táplálkozástudományi szakemberrel és Ocella Péter pszichiáterrel. Tartsatok velünk! A műsort, az egészséges életmódot és a pénztárca barát árakat a Penny támogatja. Sziasztok! Nagyon köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Gabi.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
És üdv újra nálunk, Péter, ugye veled már volt korábban egy adásunk.
Sziasztok, köszöntök mindenkit.
Nagyon nagy izgalommal vártam a mai beszélgetést, és tulajdonképpen alig tudtuk elkezdeni az adást, mert már előzetesen elkezdtünk annyit beszélgetni a témáról. Ugye a mai témánk az ételfüggőség, annak különböző testi és pszichés aspektusai. És az első kérdésem az az, hogy egyáltalán tényleg függővé válhatunk bármilyen ételtől, vagy ételektől, vagy ez csak egy divatos kifejezés arra, amikor valaki imád nasolni?
Abszolút, ez is azt kérdezett, hogy már van egy ilyen leírható korkép akár, hogy food addiction, vagyis ételfüggőség, és a rövid válasz az az, hogy még nincs, ezen még dolgozunk a pszichiátriában, ez a következő DSM-ben, tehát ebben a pszichiátriai kritérium könyvben, vagy a pszichiátereknek így a kritérium rendszerében, ez úgy tűnik, hogy most már szerepelni fog, és a kábítószerfüggőségnek az analógiájára dolgozták ki. Létezik, tehát ezt a klinikumban látunk étkezési függőséget is, ugyanúgy, hogy alkohol és kábítószer függőséget is, és ez most már mérhető. Tehát erre van adatunk, hogy például funkcionális MRI készülékben, hogyha megvizsgálsz ételfüggőséggel, így off-label diagnosztizált, mert ugye ez még nem hivatalos pácienseket, és a normatív populációval összehasonlítod, világosan látszik, hogy az agyi struktúrájuk máshogy van összekötve, tehát mások az agyi körök, illetve az érzékenységek és az aktivitások, és sokban hasonlítanak a kábítószer és alkoholfüggő embereknek az agyi mintázataihoz. Tehát ez mérhető, igazolható, és igen, a rövid válasz az, hogy még nincs hivatalos diagnózis, de vannak ilyen paciensek, és ez, hogy ételfüggőség, ez úgy tűnik, ez létezik.
És mi az, amiben mondjuk azért különbözik, mint a kábítószerfüggőség, vagy?
Többen hasonlít, mint különbözik. Tehát sokkal többen hasonlít, majd látjátok, hogy hoztam majd ezeket a kritériumokat, hogy most mind gondolkodunk, hogy mi számít ételfüggőségnek. De röviden, tömören, hogyha csak azt így egy kicsit így összefoglalom, hogy mit gondolunk most erről az egészről, hogy a táplálkozásnak van kettő fő formája. Az egyik az azért van, hogy te fönntartsad a testedet, tehát hogy funkcionalitása van a táplálkozásnak, ezt úgy hívjuk, hogy homeosztatikus táplálkozás, például az állatok azok így esznek. Tehát erre olvastam egy jó példát, hogy például az oroszlán nem fog három zebrával többet megenni, csak azért, mert jó a textúrája, vagy azért, mert szólt a haverja, hogy le van árazva, meg majonézt adnak hozzá duplán, meg stb. Tehát egy oroszlán nem fog három zebrával többet megenni, mert a teste az mondja neki, hogy mennyi folyadék kell, mennyi protein, mennyi szénhidrát, mennyi zsír, stb. Na most ez a homeosztatikus étkezés, vagy táplálkozás, ez nem csak makro, hanem mikrotápanyagokra is vonatkozik. Tehát muszáj, hogy minden sejt megkapja a megfelelő szénhidrát, zsír, protein, ásvány és vitamin adagját. Hogyha ez nincs, akkor éhezünk. Ez az egyik. A másik pedig a hedonisztikus jellegű táplálkozás, ez mind a két kör, ez aktív minden emberben. És ugye ezek azok a körök, amik ilyen dopamin, ópiát, meg endokannabinoid receptorokon keresztül, neked az ételben olyan örömöket, olyan élvezeteket, szorongás csökkentést okoznak, ami téged motivál, hogy te ezt csináld, menjél tovább. Na most a probléma az kettős, tehát az egyik az az, hogy ezek a hedonisztikus rendszerek túl vannak ingerelve, kémiailag is, meg pszichésen is, kulturálisan is. A másik pedig, hogy a homeosztatikus étkezés az meg alul van, mert a tápanyagok, amiket, vagy az ételek, amiket eszünk, ugye alacsonyak tápanyagba. Tehát magyarul mi mindannyian, a legtöbb ember az éhezik igazából vasra, magnéziumra, D-vitaminra, nem megfelelő arányban van a protein, tehát hogy igazából éhesek vagyunk, de közben a hedonisztikus rendszert azt meg ugye könnyen emészthető, meg dopamint okozó kajákkal, meg ingereljük, és ez a kettő egyszerre egy ilyen csapdába viszi az embert, azt hívjuk úgy, hogy függőség, és ugye akár a kokainnál, akár a dohánynál, akár az alkoholnál, akár a gyorséttermi kajánál, ki tud az alakulni, hogy kémiailag ehhez fog akklimatizálódni neked az idegrendszered. Tehát az idegrendszer az alkalmazkodik, kémiailag ide lesz beállítva, és hogyha neked ide van beállítva az idegrendszered, akkor utána, hogyha ezt nem kapod meg az adagot, akkor ugye jön a szomorúság, a levertség, a feszültség, kinek kell ez, annyit dolgoztam ma is, hagyj kapjak már meg egy sört, hagyj kapjak már meg egy hamburgert, nem? És ezek a függőségnek a tünetei. Úgyhogy csak, tehát, hogy ez a függőségnek a teóriája, amit gondolunk erről.
Ez a jutalmazás, amiről még nagyon sokat fogunk ma beszélni, viszont nagyon érdekes, mert pont néztem a beszélgetésünkre készülve egy videót, hogy miért ugye a 70-es években indult el nagyon hangsúlyosan, hogy elkezdtek az emberek sokkal többet, sokkal kontrollálatlanabbul enni, és hogy nagyjából az élelmiszeripar is akkor ült rá erre a hedonisztikus vonatra, hogy egyrészt elkezdtek olyan termékeket gyártani, amik kevesebb rágással, sokkal puhább formába hozták a különböző ilyen kalóriabombákat, és extrába rárakták a marketing vonalon is a csomagolást, a kólának a sziszenése, a chipset zacskó csörgése, tehát olyan, amit te mondtál, és tökre jó volt ezt így egybe végighallgatni, hogy erre rá is erősített az élelmiszeripar, feltételezem ezt eléggé tudatosan felismerve. Nem tudom, hogy például te ezzel a kettő irányjal, amit a Péter elmondott, amikor maga a tápanyag nem jut el, kontra a másik oldalon pedig ott van a stimulált idegrendszer, hozzád akkor nagyjából ilyen állapotba kerülnek az emberek.
Abszolút, abszolút egyetértek azzal, amit Péter mondott, és azt is elfogadom, sőt egyetértek azzal, hogy a 70-es, 80-as évekkel kezdett el fokozódni ez a sztori, mégpedig ugye ide tehető nagyjából az ultrafeldolgozott élelmiszereknek a kifejlesztése, vagy a tökélyre fejlesztése. Itt azért kell egy kis különbséget tennünk, ugye szoktuk őket úgy hívni, hogy feldolgozott élelmiszerek, és vannak, akik úgy hívják őket, hogy ultrafeldolgozott élelmiszerek. Tehát ezt meg kell határoznunk, hogy melyik, micsoda, melyik élelmiszer melyik kategóriába tartozik. Ugye minden ultrafeldolgozott élelmiszer feldolgozott, de nem minden feldolgozott ultrafeldolgozott. Ezt most el fogom magyarázni. Ez azért van így, mert annak idején egy brazil tudós egyébként, úgy hívják, hogy Carlos Monteiro, felállított egy klasszifikációt ezzel kapcsolatban. Nagyon szeretjük az ilyen klasszifikációkat, de tényleg, mert előre visznek minket. Tehát ő azt döntötte el, hogy segít az embereknek abban, hogy be tudják azonosítani, hogy az adott élelmiszer mennyire káros az egészséget tekintve. Ez a klasszifikáció, ez a NOVA klasszifikáció, 4 kategóriába sorolta ezeket az élelmiszereket, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, A 4-es az ultrafeldolgozott, tehát az, amelyik leginkább káros az emberi egészséget tekintve. Hogyha szemléltetni akarnám azt, hogy melyik kategóriában mondjuk milyen élelmiszer tartozhat, akkor talán egy almát vennék példának, és azt mondanám, hogy az a NOVA 1-es kategória az egy alma, amit leszettünk a fáról, megmossuk, megesszük. 2-es kategória egy meghámozott, magjától, magháztól megszabadított alma. A 3-as NOVA kategória, ami mindig csak a feldolgozott élelmiszer kategória, itt már mondjuk beszéltünk egy alma püréről, amit megfőztünk, pürésítünk, valamennyire ugye előkészítettük, esetleg ízesítjük is. És itt jön a 4-es kategória, ami az ultrafeldolgozott kategória, na itt egy gyorsétermi ilyen almás táska. Igen, egy alma, nem akartam pont azt, igen. Tehát ők azok, ezek a típusú élelmiszerek, amik az ultrafeldolgozott kategóriába tartoznak. Sokszor nehéz őket megkülönböztetni, viszont vannak olyan ismertetőjelek, amik egyértelművé teszik őket. Természetesen, hogyha elmegyünk egy üzletbe, az ott jelenlévő élelmiszereknek a túlnyomó része ultrafeldolgozott, tehát ez ijesztően hat, de a mai világban az emberek a kalóriamennyiségnek a több mint 70%-át ultrafeldolgozott élelmiszerekkel viszik be, és ezen nagyon szeretnénk, hogyha változtatni tudnánk, de a marketing, ahogy Péter is mondta, ellenünk dolgozik. Tehát itt nem feltétlen az az érdek, hogy hosszú távon az egészséget lássuk, hanem az, bizonyos érdekek nem ezt javasolják, hanem az, hogy az eladás, ugye ez a fajta függőség, amiről beszélünk, az ételfüggőség ki tudjon alakulni, és újabb vásárlásra ösztönözön minket. Az ultrafeldolgozott élelmiszereknek egyébként van pozitív tulajdonsága is, tehát bizonyos esetekben jól tudnak jönni ezek az élelmiszerek. Például az olyan esetekben, amikor a tartós élelmiszereket keresünk, nem jutunk hozzá friss élelmiszerekhez, akkor csak ehhez tudunk nyúlni. De ott a fontos kérdés, hogy milyen mennyiségben és milyen gyakorisággal fordulnak elő ezek az élelmiszerek a mi étrendünkben. Ugye az ultrafeldolgozott élelmiszerek azok ízesek, látványosak, nagyon illatosak tudnak lenni, tehát minden hangszeren játszanak, így ahogy elmondta Péter is, pontosan azért, hogy megszeressük őket, és hogy egy gyors örömforrást biztosítsanak számunkra, de hosszú távon sajnos ennek az ellenkezője lesz igaz, hogyha nem folytatjuk ezeknek az anyagoknak, ezeknek az élelmiszereknek, idézőjelben élelmiszereknek a pótlását. Azért mondtam azt, hogy idézőjelbe tenném az élelmiszereket, vagy inkább azt, hogy táplálék, mert hogy az ultrafeldolgozott élelmiszereket én nem tartom tápláléknak, ugyanis a definíció, a táplálékot tekintve az, hogy vagy a növekedésünket segíti, vagy energiát termelünk belőle, tehát hogy pozitív hatása van a mi egészségünkre, rövid és hosszú távon is. Na most, ha megnézzük az ultrafeldolgozott élelmiszereket, nem merítik ki ezt a fogalmat, tehát oké, hogy kalóriát viszünk be a szervezetbe, de közben pedig nem látjuk el tápanyagokkal. Jóval kevesebb hasznos tápanyagot tartalmaznak, és annak ellenére, hogy a marketinggel ugye próbálják ezt ellensúlyozni, tehát azt látjuk a csomagoláson, hogy ezzel és azzal dúsított, egészséges, hozzáadott cukrot nem tartalmaz esetleg, és a többi, és a többi. Ezek intőjelek lehetnek, és felhívás lehet arra, hogy óvatosak legyünk ezekkel az élelmiszerekkel.
Annyira jó, hogy ezt elmondtad. Korábbi adásban volt már vendég a Közjóba, aki rávilágította a szavak a magyar nyelven annyira jók, hogy tényleg a táplálék, a táplálkozás és az élelmiszer. És amikor az ételtémakörhöz nyúlunk, akkor nagyon nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk a saját evésünkről, és ezt szerintem nagyon jól megalapozza azt, hogy fejbe így megérkezzünk, hogyan is kell ez a témához állni. Nekem az a kérdésem, hogy amikor ételfüggőségről beszélünk, meg ahogy hozzányúlunk ez az egész témához, ki az, aki érintve érezheti magát? Mert nyilván van egy már bizonyos kérdések alapján, ezeket be is hozhatjuk majd ilyen beazonosítható, klasszikus ételfüggőség, de hogy én azt feltételezem, hogy sokkal több ember érintett, akik nem biztos, hogy kimerítik a függő kategóriát, de mégis ezen az úton valahol a skálán már vannak, és a mindennapjaikat befolyásolja ez. Hogyan és kinek kell ezzel foglalkoznia?
Függőséget akkor diagnosztizálunk, tehát ennek megvannak a kritériumai, hogyha valaki saját elmondása alapján, tehát ezt nem mi szórunk diagnózist senkire, ez fontos, tehát hogy saját maga kérje diagnózist, és fönnállnak bizonyos kritériumok, bizonyos ideig, és ezt más korkép nem magyarázza jobban. Nagyon leegyszerűsítve egy pszichiáter az így diagnosztizál. És a függőségnek nagyon fontos kritériumai például a tolerancia, tehát hogy azt látjuk, hogy egyre nagyobb, vagy egyre többször, egyre hosszabban kell bevinnie valamilyen szert az embernek, hogyha nagy anyagi ráfordítást fordít valaminek a beszerzésére, aránytalanul, akár a családja kárára, hogyha munkahelyi, párkapcsolati, emberi, szociális károsodásokat szenved, és ennek ellenére fenntartja a szer vagy alkohol használatot, vagy szerencsejátékot, stb. Illetve, hogy az életminősége annyira romlik és károsodik, hogy ez már orvosi segítséget igényel. Nyilván nehezíti ugye az addiktológiát, ugye összesítés, vagy általában az addiktológiai betegséggel élő emberek ritkán fordulnak pszichiáterhez. Ez egyrészt azért is van, mert szégyenérzéssel társul, másrészt azért, mert ők csapdában vannak ejtve. Tehát egy addiktológiai betegséggel élő ember, most már nem betegséget használunk, zavarokat használunk a pszichiáterhez, tehát egy szerhasználati zavarral, vagy egy alkoholhasználati zavarral élő ember, az csapdában van, kémiailag is, ez nagyon fontos. Tehát ő biológiailag is egy nagyon nehéz helyzetben van. És ezt az a biológiai pszichiátria, amit én is próbálok csinálni, ez lenne az egyik dolog, amit próbálok propagálni, hogy kívülről lehet, hogy úgy tűnik, hogy egy ember az mondjuk gyenge, hogy döntéseket hozzon, vagy lehet, hogy nem tudom, ilyen miért ilyen gyáva, vagy miért ilyen gyenge, stb., de hogy itt mérhető, világos, biológiai torzulások történnek az embernek az idegrendszerébe. Pont azért alattomos ez az egész food addiction témakör, mert ugye gyerekek is kapják, stresszes, fáradt, kiszolgáltatott felnőttek is kapják, akik azt hiszik, hogy ebbe döntésük van, de ugye mint minden, tehát egy addiktológiai betegséget úgy kell elképzelni, mint egy ilyen rovar, ami ugye beleesett egy ilyen mézes bödönbe, tehát hogy ott van, sokszor nem is tudja, hogy bele van ragadva, és ezek az ételek, tehát még egyszer ópiát, dopamin, endokannabinoid receptorokra konkrétan hatnak, ezt úgy hívják ezek a cégek, hogy bliss point, ezt keresik, és konkrétan állatkísérleteket csinálnak ezek a cégek, ez nem összeesküvés, tehát ez lekövethető ott van, hogy egereken tesztelik, hogy hogy tudnak rajtad egy olyan dopamin, vagy egy olyan ópiát választ kiváltani, hogy te függő legyél. Pont, mintha én elkezdenék neked a játszótéren kábítószert árulni, és akkor szépen az én vevőm leszel, tök jó. Ugyanezt csinálják ezek a cégek. De nem csak a cégek miatt vagyunk, tehát nem csak a cégek miatt vagyunk csapdába, hanem azért is, mert hogy egy éhes állatot ér ez az egész hatás. Tehát az ember, az nem szabad lebecsülni, hogy éhes. Tehát az, hogyha nincs ott az a megfelelő protein, szénhidrát, zsírarány, és nincs ott az a megfelelő folyadék, de csomó ember például nem iszik elég folyadékot, és azért ér. Tehát, hogy oxigén, víz, ásványanyag, vitamin, szénhidrát, protein, zsírok, olajok. És ezeket a tested neked mondja, hogy mennyi kell, ezeket az ember, az állat ezt ugye érezni. De ugye itt van ez a kulturálisan is egy nehezebb helyzetben lévő élőlény, tehát ugye most egy oroszlánnak azért könnyebb dolga van, még akkor is, hogyha üldözik, mint mondjuk egy embernek, akinek ennyi mindent kéne földolgoznia, főleg így a mai világban, és akkor ezt a fáradt, stresszes és éhes élőlényt elkezdem etetni egy ilyen kis pici kis dologgal, mint mondjuk így a, mit tudom én, magyaróvajas kenyérke, meg mit tudom én. Csak egy gyors anekdotát, hogy mondjam, mert nekem édesanyám dietetikus, beszéltem vele, hogy ma jövök ide, és ő mondta, hogy mi hárman vagyunk tesók, hogy mind a hármon, mikor mi sírtunk, hogy csecsemő osztályon, hogy ne sírjunk, a nővérek cukros vízzel itatták a csecsemőket, mert hogy nyugtatja már a csecsemő. Na most, hogyha mi elkezdjük, ugye, most ezt nem azok, tehát minden hódolatom azok a védőnök, akik ott segítettek, tehát most ezt nem ellenük mondom, de hogy van kulturálisan is egy ilyen dolog, hogy akkor kicsit most megnyugtatom, most eszek egy csokit, most elmost egy kicsit idegesebb vagyok, most elmost sír egy gyerek, adok neki, és a tejcukor ugyanez, meg az ilyen cukros ételek ugyanezek, de minden nem akarok be. Tehát, hogy a függőségnek, igen, tehát vannak kritériumai, és a kábítószer és az alkoholfüggőséget vesszük példának, és ahhoz képest próbáljuk meghatározni. De pár kérdést majd felolvashatunk belőle, és hát a magára is.
Mindenképp jó lenne, csak még engem az érdekel ezzel kapcsolatban, hogy az a binge eating, ami egy nagyon szintén egy ilyen tök elterjedt jelenség, milyen viszonyban van az étel függőséggel, vagy az ugyanezen a strádán egy korábbi fázisa annak, ahova ez vezethet, vagy egy kontrolláltabb fázisa.
A binge eating az van, tehát hogy van, most egy binge eatinget én tudok kódolni, meg azt diagnosztizáljuk is. Én inkább tünetként szoktam, tehát én nem szoktam a binge eatinget külön. Nagyon fontos, hogy én az alkohol és a kábítószer függőséget se kódolom külön, hanem azt mindig valaminek a részeként látom. Tehát én, mikor én rezidens voltam, nekem azt mondta a mentorom, hogy nincs olyan, hogy alkoholista, tehát nincs ilyen. Hanem olyan van, hogy szorongásos beteg, aki alkoholfogyasztó, vagy bipoláris spektrumon van, és alkoholt fogyaszt, vagy személyiségzavar, vagy olyan nincs önmagában, hogy és én is ezt látom. Tehát a binge eatinget én inkább tünetként kódolom, de ott ilyen falási rohamok vannak, szégyenérzettel, akárhánytatással, ugye purgálással, hasajtózással, az már inkább bulémia. Viszont a szerhasználati zavarokban, meg ebben a food addictionben, ott krónikusabb ez a dolog. Tehát a binge eating az inkább általában ciklusos, tehát például mondjuk akár menstruációs ciklushoz kötődik, vagy akár mondjuk egy traumához, egy váláshoz kötődik, vagy akár mondjuk egy kialvatlansághoz. De nem tudom, ezt vette észre valaki, hogy akár csak 2-3 órával abszolút kevesebbet alszol, már jön ez a falási roham, akár régi szokásaidhoz visszanyúlsz.
Szerintem a nők között sokan tudnak azonosulni, hogy nem aludtál eleget, és valószínűleg egy hét múlva mondjuk megjön, és azt onnan tudod, hogy állsz a konyhába, és nagyjából felforod a szekrényt.
Igen, mert kontrollérfelelős rendszerek is akkor diszreguláltak, meg álmosak. Tehát, hogyha nem aludtad ki magad. Az alvásról már beszéltünk. De hogy ennyire kulcs, és az is egy metabolikus anyagcsere folyamat is egyik.
Ugye beszéltünk erről a jutalomfeldolgozásba, az agyról, ezt hogyan kell elképzelni itt akár dopamin szempontból, vagy akár az inzulinnal összefüggésbe, tehát mi történik mindeközben bennünk fizikailag?
Ugye a metabolikus része az nagyon jól átlátható ennek a dolognak, tehát az étel függőségnek. Az inzulin szintet tekintve, ugye hogy működik a szervezet? Beszéltünk itt homeosztázisról. Mire törekszik a szervezet? Az állandó egyensúlyra. Tehát ő mindig vissza akar térni a kiinduló pozícióba. Mit csinál egy átlagember? Szinte mindenki. Föl kell reggel, és elkezd valamit enni. Energiára van szükség, úgy érzi, eszik. Mit eszik? Croissant, vagy kakaós csigát. Mi történik ennek hatására? Emelkedik a vércukorszint, a szervezetünk próbálja ezt megoldani, tehát vissza akarja állítani az eredeti pozícióba, ennek érdekében hasnyálmirigy következik, inzulin termelésbe kezd. Az inzulin hatására leesik majd a vércukorszint, tehát helyre fog állni. De ha ezt mi túl sűrűn tesszük, tehát túl sokszor nyúlunk mondjuk ilyen típusú élelmiszerekhez, akkor ez egy hullámvasúthoz hasonló attrakció lesz, és folyamatosan föl le fog ugrálni a vércukorszintünk. Amikor ezen a hullámvasúton mi lent a legmélyebben vagyunk, akkor rettentően éhesek leszünk, erről is beszéltünk, már fáradtak leszünk, enerváltak leszünk, és kívánni fogjuk a gyors energiaforrás, ami pedig a cukor, tehát a szénhidrátos, cukros, zsíros élelmiszerek, annak érdekében, hogy legalább a normál szintet elérje megint a vércukorszintünk. Tehát az inzulin szintnek, és ezzel együtt a vércukorszintnek erőteljes szerepe van, nagy szerepe van abban, hogy mennyire kívánunk bizonyos élelmiszereket, és hogy milyen típusú élelmiszereket kívánunk. Az inzulin szintet tekintve ennek a csökkentésére kell törekedni. Az inzulin szint emelkedhet több mindennek a következtében, egyébként gyulladások is emelhetik az inzulin szintet, illetve inzulin rezisztenciát generálhatnak, de a stressz is csinálhat ilyet, tehát stressz hatásra is, ugye emelkedhet a vérglükóz, emelkedhet az inzulin szint is, de a legnagyobb faktor, én még mindig úgy gondolom, hogy a táplálkozás, és nem azért, mert dietetikusként vagyok jelen, de azok az élelmiszerek, amiket egy átlag ember nap mint nap fogyaszt, jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy emelkedjen az inzulin szintünk, hogy most már ugye az Amerikai Egyesült Államokban 3-ból 1 embernek prediabétesze van, és közülük, ez a legmegdöbbentőbb, 80% nem is tud róla. Tehát ugye ez az emelkedett inzulin szint és az inzulin rezisztencia, ez igen jellemző és nagyon elterjedt, és ez egy nagyon-nagyon sok összetevő, sok faktoros dolog, ugye egyértelműen a stressz, de az élelmiszerek nagy mértékben hozzájárulnak ehhez, amiket fogyasztunk, amikkel körülvesszük magunkat, és ezzel nem tudunk tenni. Tehát itt a kulcs, hogy tudunk tenni ellene, fel kell ismerni, és onnantól sínen lesz az egész, és nem alakulnak ki azok a betegségek, amik egyébként ennek a folyamányaként tipikusan jönnek, a 2-es típusú diabétesz, szív- és érrendszeri megbetegedések, és még egy csomó más probléma.
Ahogy mind a kettőtöket hallgatlak, olyan nagyon egyértelműnek tűnik, hogy ez mennyire jó a rendszerezhető probléma, mennyire jó a megfogható probléma, és a mindennapokban mégis így azt tapasztalom akár saját magamon, akár a környezetemben, és nyilván nagyon sok emberrel beszélgetek olyan helyzetekről, amik ilyen jellegű, hogy mondjam, kérdések, tehát a táplálkozás, hogy hogyan együnk jól, és ez a nagyon sok olyan helyzet van, ahol mondjuk valaki rohan és stresszes, és egész nap nem eszik, és közben mondjuk van egy olyan kis pszichés helyzet is, hogy nem is igazán szeret mások előtt enni, de nem is feltétlenül tudja, hogy mikor mit kéne ennie, és az egész elsodorja a napja, mert annyira stresszes, hogy már nem is érne ezzel foglalkozni, és hazaér, és bekajál, és jó éjszakát, és hagyom mindenki békén, és hogy valószínűleg ez nagyon nehéz megfogni, hogy hol kell elindulni tényleg a fizikai részről, és hogy mik a lelki okok, és mik azok akár tényleg lelki tünetek, amik, vagy lelki kortörténet, alkatok, ami ide vezet, és ami akár ez egy olyan helyzetet is elő tud idézni, hogy valaki mondjuk nem szeret mások előtt enni, és emiatt nem eszik egész nap.
Jobb, azt mondanám, hogy úgy összességében magára az addikcióra, tehát az nagyon fontos, hogy van genetikai hajlam. Tehát arra is, hogy neked milyen étkezési szokásaid van. Tehát van genetikai, meg van epigenetikai hatás is, ami ér téged. És vannak olyan mentális zavarok, amik például nem kerülnek diagnosztizálásra, de az emberek együtt élnek vele, és ételaddikcióra hajlamosíthatnak. Most például mondok egy példát, tehát például mondjuk az ADHD az lehet ilyen, mert ugye ott például a homloklebeny, ami azért a tudatos gondolkodásért is felelne, hogy én mondjuk, mit tudom, én megcsinálok hétfő este egy csirkemet, mit tudom én, barna rizs, és akkor 3 napig azt fogom enni, mert akkor mit tudom én, szerdán, mit tudom én, lesz egy ez meg az, ugye ez egy célorientált gondolkodás, és ez például ott nehéz, és ott például az impulzivitás az nagyon, mert az impulzivitás az egy olyan konstruktum, ami nagyon fokozza a rizikóját, hogy te mondjuk belecsúszszál ebbe a csapdába, ami az étkezési függőség. De ilyen lehet bármilyen hangulat zavar, teoretikusan, tehát szorongásos korképek, depressziós korképek, lehet ilyen a bipoláris spektrum is, ugye ott is az impulzivitás egy nagyon erős konstruktum, illetve az ADHD, de nem kell, hogy mentális zavarod legyen, hogy te ebbe belecsúszszál. Tehát itt azt kell megérteni, hogy ugye van, tehát ezek a struktúrák evolúciósan nagyon ősi struktúrák, hogy téged mi motivál, hogy te mit akarsz csinálni. És nagyon könnyű ezt csapdába ejteni, és ez az ember, aki most itt 2025-ben él, ez egyszerre kap egy ilyen evolúciós késztetést, egyszerre kap egy pszichológiai stimulust, és egyszerre kap egy kulturális stimulust, tehát egy biopszichoszociális nyomás alatt van az élőlény, és ez egyáltalán nem csoda, hogy valaki ebbe a csapdába belesik, de hogy mondjam, nem tudom, egy 4-5 évvel ezelőttig én nekem ez eszembe se jutott volna, tehát most az, hogy kenyér, tehát hogy a kenyér, az miért lenne rossz a kenyér? A kenyér olyan kis finom, kis puha, megsül, és akkor tudod, anyukat csinálta neked a kenyeret, és akkor azt eszed azzal a vajkrém, és vaj, milyen jó, és ez így eszedbe se jut. Én pont tegnap mondtam egy barátomnak, hogy jövök ide, mondtam neki a kenyeret, és mondta, hogy hát ez soha nem fogom elhagyni a kenyeret, ez hülyeség, és mondtam, hogy miért, és így mondta, hogy azért, mert annyi fronton kell harcolnom, nem fogok itt is frontot nyitni, hogy lemondjak a kenyérre, és eszi a kenyeret, és kérdeztem tőle, hogy vagy, és mondta, hogy fáradtabb vagyok, kicsit rosszabb, stb., de nem baj, mert akkor a kávét ugye betolom rá, meg akkor nem tudom, valahogy majd megpróbálom túlélni azt a délelőttet, utána már délután már megpróbálok aludni egyet, stb. És közben meg ott van, hogy éhezik biztos vasra, David, stb.
Hát meg erre is van azért válasza, most pont a kenyér témában vannak most már a kovász, az élő kovászos.
Ja, igen, most ezt így általános, most ezt csak egy példának mondtam, most igen. A kenyér témában nem akar azért külön.
De nagyon fontos téma, és hogy azért van olyan alternatíva, ami, de ezt nem tudom, nem biztos, hogy teljesen le kell róla mondani.
Ja, igen, én mondjuk, csak ez egy egyszerű példa, hogy most érted, hogy most augusztus 20-án ott megszeljük a kenyér, és tudod, hogy a kenyér, meg Krisztus, meg stb. Tehát, hogy annyira bennünk van ez, hogy tudod, hogy a kenyér az, ami táplál. És így belegondolsz, hogy konkrétan a kenyér, amit igen, ma eszel, hogy abban mi táplál. Mert az egy nagyon fontos dolog, azt nem tudom, hogy itt az étkezéssel kapcsolatban elmondtuk, hogy ez a kettő funkció, ez az, hogy minden sejt az egyszerre, egy kajában, amit te megettél, egyszerre energiát akar, és egyszerre építő anyagokat a kis házának. Egyszerre. Tehát ha megeszed a zsíros kenyeret, abban neki van energiája, ahhoz, hogy építkezzen, és abban a zsíros kenyerben van a tégla is, amiből tud építkezni. Ez a kettő. Na most, hogyha te elkezdesz croissant tenni, elkezdesz mit tudom én micsodákat tenni, mert hogy amit mondtál, hogy ugye nagyon hajtós napon van, bekapok egy szenyát, stb., akkor te igazából mit akarsz? Energiát. Érted? De nincs ott ami táplál téged. Nincs ott a tápanyag. Tehát hiába viszed be a kilokalóriát tonna számra, hogyha közben meg nem viszed be azokat az építő kockákat, amikre szüksége van a sejtnek, hogy működni tudjon. Meg ha nem alszol eleget, hogy aztán ezt meg is tudja építgetni, meg ki tudja szűrni az ilyen rosszabb sejtmaradékok.
Szerintem amiatt jó, hogy beosztod ezt a kenyér példát, és nem, tehát még visszatérünk majd a pszichés részre, mert hogy amikor valakinek azt mondod, hogy na, te ezt mostantól nem eheted, az értem, tehát egy ellenállást hoz, teljesen abszolút, egyértelmű, abszolút. És hogy azért vannak megoldások, amire nem tudom, hogy te például hogyan látod, vagy te mennyire pont a kenyérnél maradva, mennyire teszed ezt bele akár a saját klientúrádnál a diétába, hogy van-e jó megoldás erre?
Mindenkinek van jó megoldás, de azzal szembe kell nézni, hogy minden szervezet más. Tehát nem lehet mindenkit ugyanúgy kezelni. Ugye a konvencionális megoldások és ajánlások, azok milyenek? Ugye egy ajánlás maga szóba benne van, hogy ez mindenkire vonatkozik. A tudomány abban az irányban, és a kutatások abban az irányban haladnak, hogy nem tudunk olyat kijelenteni, hogy mindenkire helyes az az állítás. Tehát egy valami mindenkire ugyanolyan mértékben igaz lesz. Tehát én nem tudom azt elmondani, hogy egy bizonyos szervezetnek a 160 g szénhidrát az jó a napi bevitelt tekintve, a másik szervezetnek pedig ugyancsak jónak kéne lennie, de a másik szervezetnek nem lesz jó. Tehát ez sajnos én nap mint nap tapasztalom, és egyre inkább tapasztalom, ugye a munkám során, egy az, hogy dietetikusként dolgozom, a másik, hogy glukóz monitorozással foglalkozom, tehát mi azt csináljuk, hogy két héten keresztül végig monitorozzuk az adott páciensnek az életét, ugye legfőképpen a glukózt tekintve, ő szépen onnantól kezdve, hogy fölrakunk rá egy szenzort, onnantól kezdve él, eszik, iszik, edz, alszik, tehát normális módon éli az életét, megszokott módon éli az életét, annyi az eltérés, hogy jegyzetel. Tehát, hogy nekem írja, mit evett, mikor evett, illetve én az utóbbi időben azt is kérem, hogy ha érte, úgy érzi valamilyen stressz hatás, ezt is jegyezze föl. Mert a vércukorszintet tekintve is van jelentősége.
Hosszú jegyzetek lehetnek.
Nagyon, és imádom őket, igen, imádom őket, de olyan szépen látszanak az összefüggések. És itt mutatkozik meg az, hogy micsoda egyéni különbségek vannak. Tehát, hogy nem lehet mindenkinek ugyanazt az adag ételt odaadni, és azt várni, hogy ugyanazt a hatást fejti ki a szervezetében. Ez lehetetlen, és ez egy irreális elvárás. Ennek megfelelően a személyre szabott kezelés itt az étrend tekintetében is egyre inkább előtérbe kerül, tehát visszatérve a kenyérre, van akinek például a búza jól beilleszthető az étrendjébe, van, akinek nincs helye az étrendjében, mert erős vércukorválaszt generál bármilyen formában, tehát nagyon sokszor találkozom ilyennel. Ezek azok az esetek, amikor vagy alternatív megoldást kell keresnünk, azt is természetesen leszoktuk tesztelni, hogy hogyan reagál a vércukorszint arra az adott alternatív gabonára mondjuk, vagy adott esetben ki kell venni ezeket a típusú élelmiszereket, és mással kell pótolni.
Sokszor találkozol azzal, hogy valaki azt mondja, hogy ez egyszerűen túl bonyolult, túl sok idő és energia befektetés, és most mi bajom lesz, hogyha nem ezt csinálom?
Két típusú emberrel találkozom. Az egyik az, aki abszolút ezt mondja, hogy ő ezt nem bírja, úgy, ahogy az előbb is a Péter beszélt róla, hogy a kenyeret elhagyni. Hát ez hogy létezik, hogy én elhagyom? Hát ezek hozzánk nőttek, ezek velünk vannak.
Hát, hogy van elég bajom, tudod, hogy most még ezzel foglalkozzak.
Igen, napjainkban úgy érzem, hogy nem kell messzire menni a problémáért.
És akkor még a kenyér hagyjál, mert ez maradt reggelre.
Pontosan ezt a mondatot szoktam hallani, hogy amikor hazérek a munkából, nekem az a szendvics, hát az kell, én ezt nem tudom elhagyni. És akkor ilyenkor el kell az adott páciensnek magyaráznom, hogy én ezt megértem, de a vércukorszint változása alapján, hogyha ez továbbiakban is így folytatódik, akkor közelebb kerülünk a betegségekhez, amit nem biztos, hogy szeretnénk. Tehát akkor találjunk egy olyan megoldást, ami stabilizálja a vércukorszintet, és talán így egy kicsit pszichésen is kielégítő lehet a számára, tehát hogy nem lesz neki egy akkora váltás, hogy ezt érezze. Ezzel szemben vannak olyan páciensek, akik nagyon elfogadóak, akik úgy kerülnek hozzám, sok esetben nők, nekem nagyon sok olyan páciensem van, akik ilyen menopauza a környéki nők, ők ugye általában fogyni is szeretnének, hiszen ebben az időszakban ugye az inzulinrezisztencia fokozódik, kevésbé érzékenyek a sejtek az inzulin hatásra, és ezért a hízás is megjelenik, főleg ugye a hasi hízás, és ők azok a páciensek, akikkel ilyen tekintetben úgymond semmi probléma nincsen, mert elfogadják. Plusz, ami egy nagyon jó dolog, hogy ezeknek a váltásoknak nagyon hamar látjuk a hasznát. Tehát, hogy igen hamar jelentkezik ezeknek az előnye, hogyha mondjuk változtat ilyen módon az étrendjén valaki, ahogy mi javasoljuk, napok, hetek alatt ő maga tapasztalja, és nem akar többet visszatérni. Ez a legjobb az egészben.
Meg most csak annyi, hogy mintha minden ilyen csapdahelyzetnek az lenne a megoldás egy idő után, hogy így megértsük, hogy a tudatosságunk nőjön. Nem? Tehát hogyha az adott szintjén ennek az embernek el tudod ezt mondani, hogy mi az, hogy... Tehát nem kell ezt ilyen nagyon bonyolultan, de az, hogy mondjuk reggel, mondjuk a pajzsmirigy hormonok, meg a stressz hormon, meg a grelin leptin, stb., hogy ezek inkább reggel vannak a csúcson, és az inzulin az meg inkább délután és este, és ezért inkább reggel, és mondjuk kettőig időzítsd a munkát, az evést és a sportot, és kettő után meg inkább ne például, ezt így megmutatod, és meglátja, hogy ő hogy érzi ettől magát, meg az, hogyha segít, tehát hogyha így egyre jobban ő is megérti a saját testét, akkor nem lesz kiszolgáltatva annyira olyan csapdáknak, hogy ezekről például nem is gondoltuk volna, hogy ezek csapdák, vagy ezek rossz dolgok. Tehát még én azért mondtam a kenyér példát, mert arról nem csak azt hittük, hogy az oké, hanem az, hogy az jó. Tehát értem, hogy képzelj, hogy mi úgy éltünk, hogy hát most mit a kis gyerek kap egy chipset, mert olyan ügyes volt a mit tudom én, teniszmeccsen, és azt hiszük, hogy az neki ez egy jutalom. Érted? Hogy adunk neki chipset. Tehát amivel meg fokozatosan ezekkel a dolgokkal kezdjük őt kémiailag átállítani. Én egy nagyon fontos dolgot akartam az addikcióhoz, hogy kétfajta fő része van az addikciónak. Az egyik az a kémiai addikció, a másik a viselkedési addikció. És ez mind a kettő együtt van egy addikt emberben. És ez egy ártalmatlan ember, aki ebbe így belecsúszik, az így néz ki. Tehát kémiailag átállítódik az, hogy a hormonok hogy termelődnek, hogy a receptorok milyen érzékenyek, mire érzékenyek, stb. És hogyha viselkedésben, hogyha észreveszed magadon, hogyha csinálsz valamit sokszor, mint viselkedés, kondicionálod magad rá. Tehát van egy ilyen pavlovi kondicionálás, hogy például mindig oda nyúlok a cigér, ez egy viselkedési kondíció, és van egy kémiai kondíció, és ez a kettő, ez együtt van. Tehát ezért, de egyébként a terápia is ezért többszörös, tehát hogy meg komplex, ahogy kialakul.
Nagyon magamra ismertem nekem a kávé rutinjaim, tehát azok abszolút a kávé időben is ugyanakkor, ugyanúgy, kicsi növényi tejjel, vércukorszintemelés, és pont itt jut eszembe az, hogy segítesz egy kicsit jobban megérteni, hogy maga az inzulin szint, vagy akár a cukor, hogyan hat ezekre a sóvárgásokra, falás, tehát hogy mi az a, nem tudom, a hullám, amire felültetjük magunkat, hogy mi történik pontosan, aminek a vége az, hogy este is éhesek vagyunk.
Igen, ugye az, hogy a napközben folyamatosan emeljük a vércukorszintet, tehát eszünk sokszor, ugye régen ez volt a megint csak egy általánosan elfogadott ajánlás, hogy együnk sokszor kevesebbet. Abszolút nem értek ezzel egyet, hiába még mindig ezek az ajánlások néhány területen, a dietetikát tekintve. Abszolút az ellenkezőjét látom. Tehát, hogyha ezt csinálja egy átlag ember, akkor pontosan az következik, hogy a vércukor szintje szinte folyamatosan lebegni fog a normál érték fölött, az inzulin szintje emelkedett lesz, és hamarosan kikötünk egy inzulin rezisztenciánál, aminek a következménye az lesz, hogy a sejtek nem fogják használni a glükóz. Tehát, hogy szépen kialakul egy prediabétesz 10-15 év múlva, tehát azért ez jó hosszú idő, amit nem nagyon szoktunk észrevenni, mert hogy a mai diagnózis az mire alapoz? Éhgyomri vércukorszint. Éhgyomri vércukorszintet éhezés után mérünk. Azért éhezés után helyre tud jönni a vércukorszint egy minimális, mondjuk egy 8 órás éhezés után. Vagy nézzünk egy hemoglobin A1C értékét. A hemoglobin A1C az egy átlag, ugye elmúlt két-három havi átlag. Amikor hemoglobin A1C-t nézünk, és ez alapján diagnosztizálunk, tehát mondjuk ki valakiről, hogy diabéteses, vagy nem diabéteses, és ez azért egy nagy kategória, tehát ott sok árnyalat van, amire érdemes odafigyelni, csak eddig nem tudtuk ezeket bemérni, diagnosztizálni. A hemoglobin A1C-vel az a probléma, hogy nem mutatja ezeket a napközti ingadozásokat, tehát nincs benne variancia. Ami nagyon fontos. Az UGTT-nél, tehát ugye a terheléses vércukorszint mérésnél pedig mi következik? 75 grammos glükóz oldat. Hát könyörgöm, a való életben mikor eszünk egyszerre 75 gramm glükózt önmagában csupaszan? Naked carbs mondhatnám. Igen. Hol eszünk így? Semmikor, ugye rostó környezetében fehérje zsírok, komplexen táplálkozunk mindig. Ez egy szürreális állapot, illetve azért sem gondolom, és nekem a kutatásaim ezzel kapcsolatosak, hogy ez a legjobb diagnosztikai eszköz, illetve metódus, mert hogyha egy 0 perces, egy 60 perces és egy 120 perces értéket nézünk, fogalmunk sincs, hogy közben mi történik. Tehát, hogy az még emelkedik tovább, meddig marad ott, hogy ott már leszálló ágban van, egyáltalán nem ad elegendő információt ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy az adott páciens hol tart az egészség, betegség spektrumon. És ehhez most már vannak eszközeink, nagyon jól fel tudjuk mérni, csak kell hozzá, hogy ugye nyitott legyen a páciens, és még amikor azt gondolja, hogy ő egészséges, mert sokan, sőt, hát a legtöbb ember azt gondolja, hogy egészséges, amíg egyszer csak nem diagnosztizálják egy betegséggel, itt jön képbe a prevenció. Tehát, hogy mindig kell ezzel foglalkoznunk, és persze a tipikus az, hogy 40 fölött jön meg ez a fajta gondolkodás, hogy gondoljunk arra, hogy hó, mi betegek is lehetünk, addig nem nagyon.
Ezt nem jutott, hogy most nagyon sok ilyen irányba folyik ez a kortizol detox, és hogy az, hogy scrollozunk a telefonunkon, hogy nem tudunk aludni, hogy szét vagyunk stresszelve, és hogy egész nap eszünk, ez gyakorlatilag egy ilyen tünetegyüttes, amire most ráül egy csomó reklám. Ehhez hogy kell állni? Vagy ez az, ami valóban történik, hogy egyszerűen minden irányból stimulálva van az idegrendszerünk, ezért folyamatosan kajálgatunk, aztán gyakorlatilag nem veszük észre, és kimerülten összeesünk este.
Hát bocs, annyi, hogy, tehát, hogy ugye ez egy, nem csak egy háromlábú, hanem ez egy ilyen 100 000 lábú szék. Tehát itt minden szerepet játszik, az is, hogy te a social médiával stresszelve vagy, de az is, hogy te stressz miatt social médiázol, de az is, hogy most nem tudom, a világ se annyira, tehát hogy több tengelyen el van törve, ugye úgy tűnik, vagy inkább fogalmazok, hogy krízisben van, mert abban még ott van így a gyógyulás is, tehát hogy ugye extrém, nagyon-nagyon változik minden évben, tök más, mint az előző év, ilyen nagyon, nagyon bizarr, hogy milyen tempóban, tehát ez egész ugye csomó olyan dolog van, amit ugye föl se dolgoztunk, föl se fogtunk, tehát a Covid-ból, én például a Covid-ot végig dolgoztam, de abból én úgy, tehát így most kezdtem el így emlékezni rá, hogy volt olyan, pedig az 3 év volt. Érted? Tehát, hogy, és akkor nem tudom, hogy ez velem így van, hát, hogy másokkal is. Tehát, hogy még csak át se tudtuk beszélni, még csak föl se tudtuk egyet, tehát nem tudtunk reflektálni arra, hogy ácsi, most mi van? Tehát, hogy most mi van? Csak így mész minden nap ezután a sok hülyeség után, és ez egy nagy stressz, és a kortizolodat megemeli, és a többi. De ez nem csak úgy van, hogy akkor van egy ok, és akkor emiatt ez kialakul, hanem van nagyon sok ok, emiatt nagyon stresszesek az emberek, és ezek ördögi köröket. Akkor, és ezeket a köröket akarjuk kimozgatni. És azért volt nagyon jó, hogy mondtad ezt az eliminációt, hogy ne az legyen már, hogy ott van ez az ördögi kör. Oda megyek, hogy figyelj csak, hagyd el a kenyeret, figyelj csak, itt van egy gyógyszer, figyelj csak, itt van ez, meg az, meg amaz. Mert hogy ezt úgy éli meg, mint egy büntetés, főleg egy függő. Tehát, hogyha te most azt mondod a függőnek, jó, akkor te mostantól nem cigizel, és akkor mennyi, és akkor gyenge vagy, hogyha meg cigizel, stb. Ettől csak igen, ellenállás, diszfóriát, stb. Fogsz kiváltani. Azt kell, hogy az első az, hogy megértsük, ne stigmatizáljuk, megértsük együtt. Tehát orvos is, paciens is, stb. Együtt megértsük ezt az egészet, meg a világot is, amiben élünk. És hogy az ördögi körök, azok miért gyulladásos betegségek, anyagcsere betegségek és hormonális betegségek egyszerre. De ez nem csak a food addiction-re igaz, hanem arra is, hogyha te doomscrollolgatsz egész nap, hát az is valószínűleg már egy enyhe, vagy egy enyhe depressziós epizód, vagy egy enyhe szorongásos zavar. Igen. És a stressz is az, a burnout is az, a prémenstruális diszfória is az. Mert kevesen, vagy a legtöbb emberre azt hiszi, hogy ez az élet része. Tehát a legtöbb, csomó olyan emberre találkoztam, például diagnosztizáltam menstruációhoz köthető depresszióval, tehát hogy ez a vérzés előtt értem, és ez egy zárójel, de fontos, és mindenki azt mondja, minden család, hogy de azt hittük, hogy ez az élet része, tehát hogy ingerültek az asszonyok a vérzés. És ezért mondom, ez egyetlen, ez nem így van. Tehát ezek konkrét az is, hogy mondjuk én szorongok este, és mondjuk ezért betolok 3 bombont, tehát az nem az élet része, de én nem akarok bele szólni neki az életébe, csak hogy ezt a térképre föltenni, hogy ott elképzelhető, hogy van egy szorongás, vagy egy stressz, vagy egy feszültség, mert az evésnek ez a hedonisztikus rendszere, ez sajnos képes arra is, hogy neked az érzelmeidet stabilizálja. Tehát, hogyha te egy érzelmileg instabil helyzetben vagy, például akár személyiségzavarral élsz.
Vagy
akár.
Magyarországon.
Vagy Magyarországon. Nem én mondtam, bár igen. De egyébként ez igaz lehet most már az eszkimóktól kezdve az USA-ig is, tehát senki alatt nem olyan biztos a talaj, meg minden, tehát ezek a fogóckodók, hogy tudod, állandóan változnak, meg mit tudom, mindenki ugye állandóan arról beszél, mit kell enni, mit nem kell enni, aztán másnap más van, stb. Tehát, hogy nagyon, nagyon kevés az ilyen kapaszkodó. Nem meglepő, hogy stresszes az élőlény. De vannak olyan emberek, akik genetikailag bizonyos dolgokra érzékenyebbek. Tehát ugyanaz a stressz, tehát például mondjuk akkor fogalmazunk úgy, hogy a mai világ, genetikailag, hogyha valaki arra érzékenyebb, hogy függő legyen, akkor afelé fog menni. Ha valaki arra érzékenyebb, hogy bipoláris depressziót örökölt a dédszüleitől, akkor afelé fog provokálódni ez a patológia, hogyha valaki arra érzékeny, hogy alvászavara legyen, akkor arra, és a többi, és a többi. Attól függően, hogy neked ez a génkészleted, ez téged mire tesz érzékenyé, vagy inkább azt mondom, sérülékenyé. Tehát különböző sérülékenységeink vannak, ezért ugyanaz a stressz, az különböző dolgokat tud okozni. De ez a nyugtatásból való evés, ez azért ez nem ritka. Ez azért elég gyakori.
Én amiatt hoztam be ezt a most elénk pörgő kortizol detox reklámokat, meg az összefüggés, tényleg a folyamatos dolgozás, a stressz és a telefonpörgetés között, mert saját magamon is megtapasztaltam, hogy milyen ilyen mentális lehiggadás kell ahhoz, hogy én tényleg rájak arra, hogy 4 óránként eszem mondjuk, és hogy az arra odafigyelek, vagy hogyha egy olyan időszakom van, ahol mondjuk rengeteg dolgom van, és csak nagyon jól esik, hogy kis gyümölcsöt, vagy kis valamit, és hogy nagyon nehéz ezt mind a folyamatok szempontjából, mint pszichésen megfogni, hogy akkor ezt így tedd le, és hogy tudod ezt egyszerűen jól megközelíteni, hogy miért kell ezt csinálni, és miért nem jó, hogyha te 5 mandula helyett, nem tudom én, egy csokis kekszet betolsz 2 étkezés között.
Igen, hát ez egy nehéz kérdés, mindenki küzd ezzel. Szinte nincs is olyan ember szerintem, aki ne küzdene ezekkel a problémákkal. Én azt is fontosnak tartom, hogyha már itt ételfüggőségről beszélünk, és ugye a dopamin hatásról beszélünk, hogy a szerotonin szinttel foglalkozzunk, hogyha élelmiszerek oldaláról is nézzük a dolgot. Az pedig, hogy hogyan foglalkozunk, hogy hogyan biztosítjuk a szerotonin szintet, az az étrendi oldalról megoldható. Tehát vannak erre eszközök, módszerek, amivel meg tudjuk oldani, bizonyos élelmiszerekkel, amelyeknek egy aminosav tartalma van, triptofánnak hívják, amiből szerotonin képződik a szervezetben. Ha ezeket az élelmiszereket előnyben részesítjük az étkezésünk során, akkor kisebb eséllyel fogunk mondjuk így mértékben abnormálisan vonzódni bizonyos élelmiszerekhez. Tehát ezek az élelmiszerek, amik triptofán tartalmúak, előnyösek lehetnek, hogyha fogyasztjuk őket, ezek a húsok, halak, tojás, tehát alapélelmiszerek, teljes értékű élelmiszerek, nem az ultrafeldolgozott élelmiszerek, tehát megint visszakerülünk ugyanoda, hogy ezeket kellene fogyasztanunk. Egyébként az ultrafeldolgozott élelmiszerekkel kapcsolatban az is egy nagy trükk ott a marketing részről, hogy szeretik azt hangsúlyozni, hogy mi volt a kiinduló anyag. Tehát mondjuk ez egy brokkoliból származó, dobozos étel.
Nátriumglutamát.
Igen. És akkor azt már ugye elfelejtjük, meg nem erre hívják fel a figyelmünket, hogy mi történt azóta, amióta azt a kiinduló anyagot elővettük. Hány ipari átalakító eljáráson ment keresztül, miket kapott még hozzá. Ugye az is jellemző ezekre az élelmiszerekre, hogy olyan anyagok vannak bennük, amiket én csak úgy nem veszek le a polcról otthon a konyha szekrényről. Tehát nekem nincs otthon emulgálószer. Én nem emulgálok egy brokkoli.
Elképzelek egy jó kis receptet, és akkor egy csipet emulgálószer.
Finom kis emulgál. Igen. Hát ezekkel nagyon messziről látszik, hogy ezek ultrafeldolgozott élelmiszerek, és ezek az elkerülendők. Sokkal inkább javasolni szoktuk azt, hogy a valódi eredeti élelmiszereket fogyasszuk, otthon készítsük el, otthon nem tudunk olyan nagy mértékben kárt tenni ezekben az élelmiszerekben, mint mondjuk egy ilyen hosszú ipari folyamat eredményekép.
És akkor erre látom a hallgatóinknak a véleményét, meg a nézőinkét, hogy kinek van erre ideje?
Az időfaktor, az ugye mindenkinek fontos. De pont ez a lényeg, hogy ezeket az élelmiszereket elkészíteni, ezeket az ételeket elkészíteni nem egy hosszú folyamat. Tehát az, hogy én megpárolok egy brokkolit, az nem az hosszú folyamat. Egyébként nyersen is lehet fogyasztani bizonyos élelmiszereket, azzal sincs semmi probléma. Tehát itt most nem arról van szó, hogy valami nagyon hosszú órákig készülő élelmiszert kéne, vagy ételt kéne gyártani, hanem akár elkészíteni egy húst, nem egy olyan bonyolult. Fontos persze az, hogy készüljünk az éhségre, tehát ez is itt egy fontos faktor, hogy ne váratlanul érjen minket, vagy hirtelen érjen minket az éhség, hanem készüljünk rá, és akkor kivéthetők ezek a problémák, de igen, az is elő szokott fordulni kérdésként, és felmerül, hogy oké, de ezek az élelmiszerek drágábbak, akkor ez sokkal, sokkal jobban megterheli az emberek pénztárcáját, hogyha egészségesen akarnak táplálkozni, és elkerülni az ultrafeldolgozott élelmiszereket. Ez igaz, hiszen például az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása az fokozottan jellemző az alacsony jövedelműek körében. Ez igaz, viszont hogyha hosszú távú előnyöket nézzük, akkor ez meg fog térülni, tehát sokkal inkább javaslom azt, hogy ma kerüljön egy kicsit többbe. Egyébként meg ezekből az élelmiszerekből pont azért, mert teljes értékűek, és a tápanyag tartalmuk jelentősen magasabb, mint az ultrafeldolgozott élelmiszereknek, kevesebbet kell majd fogyasztanunk. Tehát nem lesz szükség olyan mennyiségre. Tehát hosszú távon meg fog térülni.
Mielőtt rámegyünk az egyéb ilyen megoldási javaslatokra, meglépésekre, egy kérdésen átsiklottunk a pszichológiai oldalról, és ez a mások előtt nem eszem napközben, ezt nem szeretném, hogy elengednénk, mert most egyre több ilyet hallottam, hogy valaki egészen egyszerűen nem szeret mások előtt enni, és hogy sokkal jobban érzi magát, amikor otthon, hú, hogy nyugi van, nem lát senki, kajálgathatok, és ez...
De hogy te azt láttad, hogy emberek inkább... izolálódnak, vagy hogy láttál olyan embereket, akik esetleg valamilyen mentális zavarral élhetnek, és akkor
több
ez egy tünetük, vagy...
Több olyan emberről tudok, akiknél nincs diagnosztizált mentális
zavar. De korábban szerettek együtt enni veled, vagy veletek?
Volt talán időszak, de hogy húzamosabb ideig, egészen egyszerűen nem érzi jól magát, hogyha mások előtt kell lenni.
Ebbe a, tehát a Covid óta, vagy ebbe az elmúlt 3-4 nehéz
év? Az elmúlt óta? Években hangsúlyosabban, igen.
Tehát most ez így ennyi alapján, az így elképzelhető, ez így szorongásos tünet, vagy egy ilyen szorongásos tünet, ami erre a stresszre kialakult valaki. Tehát az is előfordul, hogy valakinek úgy alakulnak ki mondjuk kényszeres tünetei, tehát lehet, hogy ez kényszeres tünet, amit látod, ez alapján nem fogom tudni, de hogy mondjuk éri egy nagy stressz, és egészen addig nem voltak kényszeres tünetei, utána elkezd mondjuk akár nem tudom rendezgetni könyveket, vagy akár elkezd nem tudom így egyedül enni, elvonulni, de az, hogy valaki elvonul, vagy nem akar másokkal enni, tehát ez azért nagyon sok minden lehet. Tehát ezt így ennyiből nem fogom tudni. De hogyha korábban evett, és most meg nem másokkal, hát akkor azért beszélgetnék vele, hogy van-e ott valami, esetleg amiben lehet segíteni, az is lehet, hogy nem tudom, traumát dolgoz fel éppen, az is lehet, hogy nem tudom, titeket nem szeret.
Hát, erre nem voltam, nem. Nekem valamiért így a kontrollhoz kötöttem ezt, mert ugye maga az evés, ahogyan gyerekkorunkban ehhez kapcsoltunk, vagy akár a saját szüleinkkel való viszonyunk, akik etettek minket, tehát hogy bennem az jött először, hogy hát ez egy olyan dolog, hogy egészen egyszerűen nem szereti, hogyha bárki más nézi azt, hogy ő eszik, és ez nincs feltétlenül tudatos.
Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy az evésnek ez a kontrolláló aspektusa, ez is a része annak, hogy ebbe a stresszbe, meg ebbe, hogy nincs fogózkodó, stb. Én az evéshez nyúlok, mert azt legalább én irányítom.
Csak szégyellem, és nem mások előtt csinálom.
Ez azért nagyon fontos, tehát például nagyon jól meg lehet érteni, hogy például az anorexiával élő emberek, ugye ott az a teória, hogy azért koplaltatják magukat, ez a pszichológiai vagy pszichoterapiás teória, mert hogy eszköztelennek érzik magukat a családban, hogy nincs hanguk, és így az étel megvonásával végre kontrollt tudnak gyakorolni a saját lelki, meg testi működésük fölött. Na most ezt idézőjebben ki is lehet használni terápiásan, mert én pont azt vettem észre, hogy mióta tehát olyan paciensek vannak, hogy diétás rezsimeket tartanak, és ez válasz arra a kérdésre is, hogy lehet például ezt beilleszteni, hogy egyszerűen, tehát hogy realisztikus legyen a cél, ez nagyon fontos, és időben meghatározott, és az, hogy legyen egy ilyen rezsim, de nem egy olyan rezsim, hogy mit tudom én, fölhívlak a munkahelyeden, hogy látom, hogy csipog hogy magas a cukrot, meg mit csinál, hanem, tehát, hogy a rezsim az azt jelenti, hogy van egy rendszer, de nem azt mondom, hogy most örök életedre hagyd el a kenyeret, nem azt mondom, hogy te most örök, hanem 2 hétre. És 2 hétre egy reális célt tűzünk ki, és ami az egyik legszebb dolog, amit én láttam én a praxisomban, hogy ugye mentális zavarral élő emberek, ugye ez egy nagyon kiszolgáltatott helyzet is. Tehát képzeld el ezt a világot, plusz még történik veled mentálisan egy olyan dolog, amit nehezen értesz, vagy nehéz kihívásokkal telik. És azáltal, hogy egy rezsimet tart, egy diétás rezsimet tart, visszakapja a kontrollt, ugye az élete fölött valamennyire. Főleg, most nem tudom, hogy abba belemegyünk, mert nem ennek a beszélgetésnek a témája, de például a ketogén diéta, amiről már beszéltünk korábban, ugye az azért egy kiemelkedően jó példa erre, mert az, ne, az konkrétan nem egy olyan dolog, hogy te most egy egészségesen és a sapkasál, meg nem tudom, hanem az, hogy az egy konkrét orvosi terápia, tehát konkrétan epilepsziás rohamot képes, meg konkrétan képes alvászavart, meg stb. Tehát látod azt, hogy maga a diéta az mentálisan gyógyít téged, plusz visszakaptad azt a döntést, hogy nem az van, hogy én most itt ki vagyok szolgáltatva, mit tudom én, bipoláris depresszióval, és akkor ki tudja, hogy mi lesz velem, stb., meg valamilyen gyógyszerrel azért stabilizálnak, hanem az, hogy én kimegyek a hűtőhöz, és én eldöntöm azt, hogy mivel a mit tudom én, a Péterék azt mondták, hogy 2 hétig ezt tegyem, akkor én most én szalonnát fog kivenni a hűtőből, és nem pedig, mit tudom én, nem tudom, édes kis tejszeletet, most mondtam valami. És ezzel kontrollt kapsz az életed fölött, érted, hogy azt érzed, hogy ezt én döntöm el. Ezt én döntöm el, és ez nehéz, de hogy visszakapod ezt az érzést, hogy ez az én döntésem, hogy most én ettől jól akarok ellen, ki akarom ezt, megyek ezen az úton, vagy nem. Nyilván nem évekig lehet ezt fenntartani, ez egy példa.
Erről az jut eszembe, hogy én nagyon szeretem, amikor ilyen nézők, hallgatók így írnak, hogy milyen témákat, ez így van, sajnálom, vagy nem tudom, mit szabadítunk ezzel most majd ki, de egy éve egy nagyon kedves levelet kaptunk egy hallgatótól, aki azt mondta, hogy az ő életébe ő arra jutott, hogy az ételfüggés, ami a legkomolyabb akadálya az ő életmódváltásának. Uh-huh. És ez amiért jutott eszembe, mert mondtad ezeket, tartson 2 hetet így, meg kontrollálja, uh-huh. de hogy mindig visszaesett, és hogy ezek a 2 hetek, meg ezek a rezsimek, amiket említettél, uh-huh. nem tudom, hogy mennyire tudnak valóban az életmódváltásnak a szolgálatába állni, és akkor itt, hát ha ez a nézőnk, hallgatónk is megkapja a választ, uh-huh. hogy valóban az ételfüggése lehet az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy valaki változtasson.
Úgyhogy nagyon gyorsan, mert ez egy kulcskérdés, hogy minden, amiről beszélünk, vagy én beszélek, vagy beszélünk, de nálam mindenképpen, tehát, hogy minden, amiről beszélek, azt 0 kilométer kőként megelőzi, hogy pszichiátriailag, meg szomatikusan, testileg megvizsgálak. Tehát olyan nincs, ugye ezért mondtam, hogy ugye a mentorom is mondta, hogy nincs olyan, hogy alkoholista, nincs olyan, hogy ételfüggő. Olyan van, hogy valami van ott, ami miatt te ételfüggő vagy. Most ez lehet, hogy egy pajzsmirigy betegség, de lehet, hogy mondjuk egy unipoláris depresszió, nem tudom. De tehát, hogy ez nem úgy van, hogy valaki bejön ételfüggőség, és akkor tudsz segíteni az ételfüggőséggel, hanem valaki bejön, és én megnézem, az is nem is 4-5-6 volt, hogy 7-8 órás is egy betegvizsgálat nálunk, mert ezt így nem lehet csak úgy dobálni, hogy ételfüggő vagy, akkor csináld ezt 2 hétig. Tehát ez nem így van, hanem az, hogy egyáltalán mi. Tehát az egész felnőtt pszichiátriai spektrumon. Én szeretném tudni, hogy a tüneteid vannak-e, vagy hol nem vannak, gyerekkorattól kezdve mostanáig, és arra indikálunk terápiát. Tehát nem az van, hogy valakiben, és akkor jaj, ráállítanál erre a diétára, és akkor nem, köszi, mert nem tudom, hogy éppen most ez a betegség, ez van, vagy amaz van, vagy a születésedkor mi volt, vagy anyukáddal mi volt, vagy a bélflóráddal mi van, vagy az alvásoddal mi van, vagy a személyiségeddel mi van, a gondolkodásoddal mi van, a viselkedéseddel mi van. Ez azért ez egy 2-3 napos vizsgálat is lehet, tehát ez nem így van. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez az ételfüggőség az akadálya annak, aki írt neked, hanem lehet, hogy mondjuk azt, hogy nem tudom, van egy traumája mondjuk, az a trauma nincs feldolgozva, és ezért újra vissza-vissza, ez azért is fontos, mert ha kigyógyítjuk az ételfüggőségből, akkor lehet, egy másik függőségre fog rámenni. Hogyha nincs megismerve. Tehát nekem rengeteg az olyan paciensem, hogy például a bipoláris spektrumon van, és évekig tök másnak kezelik, mert senkinek éppen ez így nem jutott eszébe, és akkor jön hozzám, és akkor először viszont azt kell kezelni.
Volt egy adásunk alkoholfüggésről, pont ennek az évadnak az elején, és ott például mondták a vendégeim, hogy a legjobb munkafüggők ugye az alkoholfüggőkből lesznek, kb. Ennek az analógiájára.
Akik meg valószínűleg vagy a bipoláris spektrumon vannak, vagy személyiségzavaruk van, stb. Tehát, hogy azt a 0 kilométer kőt kell megkeresni, mert a terápiát arra indikáljuk. Tehát, hogyha neked személyiségzavarod van, pszichoterápiára indikálok, hogyha neked bipoláris spektrumon van gyógyszere, hogyha neked ez, akkor diétára, és a többi. Tehát, hogy évekig lehet teljesen félre sikerült terápiákba vergődni, tehát nekem is van, nem tudom, hogy pszichoterápiára járnak 10 évig mondjuk beteg alvászavarra. És kiderül egy tök más, tehát, hogy kell egy 0 kilométer kő, hogy testileg és pszichiátriailag, én legalábbis ebben hiszek, hogy teljesen legyen mindenki kivizsgálat. Részletes labon, részletes testi kivizsgálás, részletes pszichiátriai diag.
Gabi, te mit tapasztalsz ebbe az ételfüggés és életmód kérdéskörbe, vagy összefüggésbe?
Abszolút egyetértek itt az előttem elhangzott dolgokkal, de abban is hiszek, hogy ezt komplexen kell kezelni, tehát, hogy nem lehet szétválasztani ezeket a dolgokat egymástól, és vallom azt, egy oldalról az a helyzet, hogy az ilyen irányú, tehát ugye a különböző típusú diétákkal kapcsolatos kutatások, azok azért nehezek, mert egy csomó olyan faktor van, ami még ugye hatással van az emberre. Tehát az speciálisan kiszűrni, hogy az az adott diéta váltotta ki azt a hatást, az nehéz. Plusz sokszor az is probléma, hogy hogyan értelmezünk egy kutatást. Ezt hál' Istennek én most már az elmúlt időszakban megtanultam, ugye miután kutató lettem. Nem mindegy, hogy egy kutatás során mondjuk kijön az eredményként, hogy egy bizonyos diéta hozzájárul valamihez, valaminek a kifejlődéséhez, vagy azt okozza. Tehát, hogy az okozat és az asszociáció az nem ugyanaz. És sokszor ugye tapasztalod te is biztos, Péter, a médiában, itt-ott, tehát újságokban, hogy kiragadnak egy-egy mondatot a kontextusból. Ezt nem lehet így. Tehát, hogy ahogy egy-egy ilyen problémát is teljességben kezelünk, tehát, hogy sok szempontból megvilágítjuk, megvizsgáljuk, így a kutatások eredményeit sem szabad így leszűkíteni, és csak egy-egy részt kiemelni belőle. Én vallom dietetikusként, hogy az étrendi rész és a diéta rész az egy nagyon nagy és fontos rész, szükség van rá, és kevés, ritka az az állapot, amit nem lehet jobbá tenni megfelelő diétával, még abban az esetben is, hogyha gyógyszeres terápiára van szükség. Tehát gyógyszeres kezelést is lehet jobbá tenni, hogyha diéta mellette rendben van.
Itt az autoimmun betegségek jutnak az eszembe, van a lupusz például problémának a kezelésére egy Brooke Goldner nevű nő, aki rengeteget beszél arról, hogy a táplálkozással hogyan lehet például ezt a betegséget kezelni. Ti ebben mit tapasztaltok?
Hát autoimmun protokollt, tehát ez az autoimmun diétát, ezt használjuk meg, én ezt igyekszem is javasolni pacienseknek. A ketogén diétába, paleolit diétába is láttunk jó eredményeket, de az autoimmun protokollra is. Sokszor megkérem a Virágot, akivel így vizsgálunk, meg terápiát indikálunk. És igen, ez, hogy így a mentális zavarok és a testi betegségek között ez az oda-vissza kapcsolat, ez egy olyan dolog, amiről majd szerintem így a jövőben így egyre többet fogunk hallani, mert ez tehát most már egyre hihetetlenebb, hogy mennyire közös genetikai helyeken vannak rizikófaktorok, például magas vérnyomásra, meg depresszióra hasonló, tehát van, hogy sokszor ugyanazok a gének felelősek, és az, hogy például, hogy neked mentális zavarod van, az más mentális zavarra is rizikófaktor, de testi betegségre is rizikófaktor, például metabolikus szindrómára, irritábilis bélszindrómára. Tehát ez nem a pszichiáterek hibája, hogy még nem volt eddig olyan, például most, hogy mesterséges intelligencia, hogy nagy adatokat tudunk mérni. És ugye eddig voltak ilyen romantikus elképzelések, hogy mit tudom én a elmezavar, hangulatzavarral élő emberek, hogy azok máshogy élnek, meg tudod, sokat esznek, meg mit tudom, és akkor azért híznak el. De kiderült, hogy azok az emberek, akiknek te például mondok egy példát, hogy például daganattal élő emberek, hogy ugye például ők depressziósak lesznek. És akkor az volt az elképzelés, hogy azért, mert hogy a daganat miatt szomorúak. És kiderült, hogy ezeknek a betegeknek legalább 30-40%-a azelőtt lett depressziós, hogy tudta volna a diagnózist. Tehát a daganattal, mint biológiai ténytől, az idegrendszer, mint egy másik biológiai képlet, megbetegedett a gyulladásos eltolódás miatt. Nem azért, mert te megszomorodtál azért, hogy daganattal diagnosztizálta, hanem azért, mert a daganat az egy gyulladásos, meg hormonális megborulást okoz a szervezetedbe. És ez oda-vissza igaz. Tehát, hogy a mentális zavarok a testedet meg tudják borítani, vagy most ilyen egyszerűen fogalmazok, bocsánat, és fordítva is. És ezért van az, hogy mi is együtt nézzük ezt, tehát hogy ilyen neuroimmunológiai, meg metabolikus szemlélete próbálunk így egyszerre mindent nézni, mert ezek nincsenek külön egymástól.
De ez a gyakorlatban azt is jelentheti, hogyha mondjuk valakinek hosszabb ideig lent van a hangulata, és még nincsen nála diagnosztizálva egy minor depresszió, de írunk egy olyan világba, ahol azért könnyű lent lenni.
Stresszes vagy fáradt vagy.
Akkor nekik például, tehát mert nekik is érdemes erről úgy gondolkodni, hogy lehet, hogy a táplálkozásukkal tudnak változtatni azon, ahogyan egy rossz helyzetben, egy nehéz körülményben, egy nehéz akár társadalmi, kulturális helyzetben, nem tudom, érzik magukat?
Pontosan erről van szó. Én nekem az első ilyen, tehát ez a Christopher Palmer, aki például a Harvardon elkezdte ezt a ketogént, ott például nagyon tetszett, vagy nagyon megkapott engem azok a kutatások, amiket például háborús veteránokon csináltak, vagy szexuálisan traumatizált nőkön. És akkor így fölkaptam a fejem, hogy ketogén diétával gyógyul az a trauma. Tehát amire, érted, eddig azt hittem, hogy csak pszichoterápia, ami zseniális, tehát főleg az EMDR terápia, ezúttal is üdvözlöm őket, mert zseniális, amit csinálnak, de hogy erre van adat, hogy konkrétan diétával lehet befolyásolni ezeket az ördögi köröket, és ugye hogy van egy üzenet, hogy mit akarunk csinálni, vagy legalábbis én, hogy gyulladást akarunk csökkenteni. Én gyulladást akarok csökkenteni bármi áron. Most, hogyha neked van egy alvászavarod, meg van egy, mit tudom én, depressziód, vagy egy szorongásod, vagy ADHD-t, csak ott doom scrollingolsz, meg alvászavarod van, meg napközben, mit tudom én, irritált vagy, meg nyugtalan vagy, meg türelmetlen vagy, nem tudom, valószínűleg ott van egy gyulladás, akár depresszió, akár nem tudom, szomatikus vonalról, és azt a gyulladást akarjuk csökkenteni. Na most az a fontos, hogy én az antidepresszánssal is gyulladást csökkenteni akarok, és én a diétával is gyulladást csökkenteni akarok, én a hideg zuhannyal is diétát, vagy gyulladást akarok csökkenteni, meg az aerob sportokkal, meg azzal, hogy aludjál legalább 8 órát. Tehát én ezekkel mind gyulladást szeretnék csökkenteni, hogy neked ezek közül mi az, amit éppen te be tudsz illeszteni az életedbe, akkor azt megbeszéljük, és akkor arra próbálunk a dietetikusokkal valamilyen terápiát így kidolgozni.
Nyissuk ki egy kicsit ezt a ketogén diétát, mert ugye ezt beszélgetünk adás előtt, hogy kinyitjuk vagy sem, de úgy érzem, hogy nem lesz teljes a kép, hogyha erről nem beszélünk egy kicsit. Egyáltalán mit jelent a ketózis? Mit jelent az, hogy ketogén diéta?
Ugye a ketogén diéta val kapcsolatban nagyon sok kutatás jelent meg az utóbbi, hogy azt mondom, hogy 20 évben egyre több. Ez annyiból áll, hogy igen magas a zsírbevitel, tehát hogy egy emelt zsírbevitel történik, ehhez képest jóval alacsonyabb a fehérje, és minimális a szénhidrát bevitel, tehát ilyenkor a szénhidrát az ilyen 30-50 gram maximum, ami így elsőre mondjuk ijesztőnek tűnhet, hogyha valaki tisztában van a számokkal, aztán amikor mondjuk kipróbál egy ilyen diétát, akkor rájön, hogy tulajdonképpen ez egy teljesen élhető dolog, és nem olyan rémisztő. Ugye mit gondolunk a normál kis általános gondolkodásunkkal, hogy ha mi nem viszünk be szénhidrátot, vagy nagyon keveset viszünk be, hát akkor meghalunk. Uh-huh. Ez nem igaz. Tehát, hogy a szervezetünk...
Nem érek oda a konferenciára, hogy nem kapom be ezt a szennyepet.
Én ezzel nap, mint nap találkozom, hogy mondjuk csökkenteni szeretnénk a szénhidrát bevitelt egy páciensnél, ugye a mérések alapján az jött ki, hogy ez neki nem feltétlenül jó, amilyen életmódot folytat, csökkenteni szeretnénk, megírom neki az ajánlást, és akkor megkérdezi, hogy de akkor én hogy fogok így élni, hogy fogok így dolgozni, és akkor mondom, hogy sokkal jobban, hát, hogy itt majd növekedni fog az energia szint, és olyan jelentős pozitív változások lesznek, amiket ő lehet, hogy el se képzelt eddig, de hogy fogalma sincs róla, az biztos. Tehát ez az előnye a ketogén diétának, amellett pedig nagyon sok kutatás abba az irányba mutat, hogy betegségeket tekintve is jelentős pozitív változást tudunk elérni ennek következtében. Ugye az élelmi, tehát az étkezési ketózis, most már vannak erre is különböző eszközök, amivel ezt mérni tudjuk, ugye a ketonszintet. Egy gyártó van, ugye, a Földön, aki... legalábbis akiről tudunk jelen pillanatban, aki ilyen keton.
Hát a szövetközti térből, igen. Ugye, de Újbecsből van.
Ja, igen. Igen, én most a nem invazív módszert akartam, igen, a szenzorral egy gyártómér, amit mi otthon tudunk magunknak, tehát 14 napon keresztül tudjuk mérni azt, hogy éppen milyen a keton szintünk. Ugye ez az élelmi étkezési ketózis, ez ugye másfél és 3 millimol per liter közötti, az, ami a legjobb hatású, e fölött már nem annyira hatékony.
És nagyon könnyű kibillenni, nem?
Nagyon, igen, nagyon, tehát bizonyos mennyiségű szénhidrát fogyasztásával kilőttük az egészet, és itt is van egy hozzászokás egyébként, hogy nagyon érdekes, de a ketogén diétát, hogyha elkezdi valaki, akkor ugye erről szerintem hallottatok már, hogy keto flu, tehát hogy jön egy olyasmi állapot, vagy olyasmi tünetekkel járó állapot, mint hogyha náthásak lennénk. Tehát hogyha elkaptunk volna egy ilyen légúti fertőzést, de mert ez az első reakciója a szervezetnek, ugye hát neki is sokkal nagyobb munka, ugye szénhidrát mentes energiát előállítani, tehát úgy ATP-t gyártani, hogy nem glükózt viszünk be egy tömérdek számra, és erre át kell állnia erre az üzemmódra, de amiután átállt, utána olyan effektíven működik a szervezet, és olyan csodálatosan tud működni, hogy meglepődünk.
Azok miatt a hallgatóink is nézők miatt, akik most találkoznak először ezzel, miket esznek egy ketogén diéta során?
Egy ketogén diéta során, ez most megdöbbentő lesz valószínűleg, amit mondok, de magas a zsírbevitel, tehát a szalonnától elkezdve mindenféle zsíros ételt, tehát ott aztán mennek a zsírok, olajok, különböző...
olajos magva.
Igen, minden, amiben zsír és olaj emelt mennyiségben található, és a szénhidrát rendkívül alacsony, tehát ott nem eszünk kenyereket, hogy nem eszünk burgonyákat, hanem minimális
zsírhús.
Igen.
És magok, és avokádó, ha jól
igen, avokádó is nagyon jó.
Itt muszáj megkérdeznem, én például a növény alapon táplálkozom, és lehet, hogy a hallgatóink és nézőink között is van ilyen, lehet ketogén diétát csinálni húsmentesen?
Van vegetáriánus.
Abszolút. Kettő,
és az teljesen állati eredetű mentes? Termékmentes?
Hát igen, úgy tudom, hogy főleg avokádót.
Igen, nehezebb, tehát ezt hozzá kell tenni, egy jóval nehezebb, csupán növényi eredetű élelmiszerből elérni a ketózist, de el lehet odafigyelést igényel.
Meg bocs, csak annyi, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit mondok, hogy zsírt bevinni, de ugye ez az egész, tehát az egész forma, ahogy így elkezd élni a tested, ugye ez azt jelenti, hogy zsírokat bont, ez akkor is létrejön, hogyha te nem zsírt eszel, hanem a saját zsírodat elkezdi bontani, például a böjtölésben, vagy például időablakos étkezésben, és az autofágia, én ezt akartam ezt a szót behozni mindenképp, mert az autofágiában látunk, hogy az autofágia az azt jelenti, hogy az ember elkezdi saját magát enni, de ugye ez nyilván ez a sejtet jelenti, és ez egy nagyon ősi, és ez egy nagyon jó konzervált, és ez egy nagyon egészséges, sőt, kulcsfontosságú dolog, hogy a sejtek a nem használt, vagy rosszul működő, vagy rosszul összehajtott kis proteinjeiket, vagy rosszul működő kis sejtrészleteiket meg tudják emészteni, és a salakanyaggal együtt ki tudják üríteni, és újfajta sejtek, vagy sejtrészletek tudják keletkezni. A böjtölésnek ez az egyik fő egészségügyi hatása. Na most ez a ketózis, ez azt jelenti, hogy általában az ember az nincs ketózisban, hanem általában cukorral táplálkozik az összes kis sejtje. De ugye van evolúciósan becsatornázva egy másik útvonal, hogy a ketontesteket akar enni, ez csak akkor tudja megtenni kvázi, hogyha erre rákényszerítjük, mert önmagában nem erre van ráva a sejt, és ez akkor jön létre, hogyha ugye annyira alacsony a szénhidrát vagy a cukor, hogy a máj és az asztrociták az idegszövetben elkezdenek ketontesteket termelni. Háromfajta ketontest van, ami nekünk nagyon izgalmas, hogy ezek a ketontestek, tehát a testednek a sejtjei is megváltoznak, tehát például az inzulin stabilizálódik, a hasnyálmirigy máshogy működik, zsírmájban például már ajánlott terápia, PCOS-ben most már az egyik elsőként ajánlott terápia, diabétesben mindenféleképpen abszolút ezt ajánlom először, stb. És ugye ezzel, hogy a tested gyógyul, ugye a mentális állapotod is gyógyul. Tehát, hogy a vérnyomásod változik, a vércukrod változik, a sejtjei. És ezek a ketontestek közben az idegszövetben képesek olyan hatásokat elérni, hogy például szorongásoldó hatás, vagy például NMDA receptorokon keresztül, akár például írtak már le olyat, hogy ketaminszerű hatás, tud képesek gyulladást csökkenteni a DNS leírás szintjén. Tehát, hogy azokat a DNS leírási útvonalakat aktiválja, amik a gyulladást leviszik, és ezért ez egy tehát DNS szinten gyulladást csökkentő diéta. Na most, hogyha elfogadjuk azt, hogy a depresszió, szorongás, bipolaris, az mind gyulladásos zavar is, nem csak anyagcsere zavar, akkor ezzel a diétával igazából nem csak egy, hanem akár 4-5 legyet is le tudunk együtt ütni.
Tehát és ez életvitel szerint?
Na hát ez az, amit próbálunk most így a dietetikusokkal így kigyúrni, hogy lehetne fel. Meg ugye be lehet vinni most ketont tápszerrel is, meg exogén keton formájába is. Tehát nem kell, tehát hogy például te vega vagy, te tudsz venni, például van olyan ketontestet, megveszed, beviszed. Én most ilyenekkel kísérletezek, hogy rost, protein, ketontestek, hogy ezekkel hogy lehetne. És amint meg kulcsfontosságú, bocs, hogy vitaminásványi anyag, az kell, hogy nem mindegy, hogy milyen formába, és nem mindegy, hogy milyen mennyiségbe és milyen felszívódásút adni kell mellé. Sokszor egyébként nekem betegeim már attól jobban vannak, hogy például nem mondom, hogy semmit ne hagyjanak el, csak ezt a fajta multivitamint, vagy ezt a fajta D3K2-t, vagy ezt a fajta vasat próbálja már ki, vagy ezt a fajta B-vitamint, és reggel az bekapkodja, ugye a modern életben ez ugye könnyebb, bekapkod 5-6 fajta ilyen vitamin. Tudom, hogy ilyen furcsa, 4-5 éve nem ezt csináltam volna, de tényleg, tehát beveszik, és akkor nem olyan éhes, és nem fáradt, és nem nyűgös. Mert csomószor te nem azért vagy fáradt meg nyűgös, mert nem etted meg azt a croissant, meg azt a szendvicset, érted, hanem nincs ott a sejtedben az a fajta vas, az a fajta D-vitamin, B1, B2, B3, B6, B2, króm, molibdén, cink, reggelig lehetne sorolni. És ez nincs ott, akkor és ez főleg az ilyen ketogén diéta, meg hasonlóban, meg különösen fontos.
Ja. Visszakanyarodunk az ételfüggőséghez, csak azért gondoltam ezt nagyon fontosnak behozni, és ha még ehhez van gondolatod,
igen, akkor nem. Csak egy-két pici gondolat, hogy ugye azt említetted, de az inzulin és a ketonszint, az ugye egymással ellentétesen működik, tehát ez egy nagyon jó dolog abban, hogyha mondjuk magas a ketoszint, legalábbis a megfelelő zónában vagyunk, akkor az inzulin szintünk nagy valószínűséggel alacsony, hiszen a kettő nem tud egyszerre magasan lenni. Tehát az inzulin rezisztencia is jó irányba fog változni. Azon kívül ahhoz szeretem volna még egy pár szót szólni, hogy így a böjtöt szóba hoztad. A böjttel kapcsolatban ugye mi a hagyományos? Tehát, hogy ami mostanában elfogadott és a leginkább javasolt, az az a típusú böjt, hogy felkelünk, ne együnk, hanem húzzuk ki az étkezést jó sokáig, ameddig csak bírjuk, déli kettőig, mit tudom én, ez a hagyományos böjt. Amit én tapasztalok, és ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog, hogy az én pácienseim, de egyébként szerintem sokan a világban úzkodnak ettől, hát fölkelek, akkor eszem. Legtöbb ember ugye az első dolog, amit teszik, ez eszik, de nem mindegy, hogy mit, persze. Viszont, hogyha én mondjuk egy inzulinrezisztens vagy prediabéteses pácienst arra kérek, hogy ne reggelizzen, ő meg fog bolondulni, tehát ott problémák lesznek. Én, amit itt kérni szoktam, és alkalmazni szoktam, és pont most olvastam egy kutatást, egy, azt hiszem, egy 21-es kutatás, Alabamai Egyetem, azzal kísérleteztek, hogy ez az időablak, ez az evési ablak, ez mikor a legjobb? Tehát a délelőtt folyamán, dél környékén, vagy az esti órákban. És arra a következtetésre jutottak, autofágiát tekintve, 22%-kal emeli az autofágiát, ha nem az esti órákban, hanem reggel eszünk, dél, kora délután, amiről beszéltünk, hogy tényleg ti mikor ettetek utoljára a tegnapi napon? Kíváncsi vagyok.
Én időszakos bőjt. Telélek, tehát én 6-kor ettem utoljára, most van dél, és még nem ettem, úgyhogy...
Aha, jó.
Én tegnap előtt délután 3-kor.
Szuper. Na,
tegnap előtt.
A tegnap ez azt nem mondom, ez titkos.
Ja, azt hiszem, hogy tegnap előtt tettél utoljára délután 3-kor, ahhoz képest tökre egyben vagy.
Jó, van, kivételes napok, mindenkinek nem vagyunk robotok, igen. Szóval, hogy az a lényeg, hogy nem mindenkinek, megint csak jön az, hogy mennyire változatos az ember. Nem mindenkinek megfelelő ugyanaz. Tehát nem tudjuk mindenkinek előírni azt, hogy akkor ő így böjtöljön, hogy a reggeli órákat, a délelőtti órákat nem evéssel tölti, és délután este eszik. Ez például egy inzulin rezisztenciában nem annyira előnyös, sokkal erőnyösebb, úgy hívják, hogy reverse fasting, ugye a fordított böjt, tehát ő megkezdi a napot egy reggelivel, nem mindegy műt reggelizik, nem croissant reggelizünk, hanem az adott megfelelő tápanyagokat. Tehát inkább a fehérjét részesítjük előnyben, a zsírokat adott esetben, illetve a rostokat, a jó zsírsavakat, és akkor minél korábbra tesszük a legutolsó étkezést. Inzulin rezisztenciában ez az, ami a legjobban előre visz minket.
Amúgy ezzel kapcsolatban is egy csomó mindent hallani, hogy mondjuk egy 4 órás böjt, vagy egy 4 órás időablak mennyire jó egy nőnek, vagy sem.
Igen, plusz az is egy kérdés, oké, hogy böjtöl valaki, tehát mondjuk kap egy ilyen tanácsot, és meg is fogadja, hogy akkor én akár 4 órában, akár 6 órában fogok étkezni. Azt ne felejtsük el, hogy az sem mindegy, hogy akkor mit eszik. Tehát, hogyha akkor ő nekiáll, és ami a csövön kifér, azt megeszi, amit ott megpróbál bepotolni, hát sokkal rosszabb. Úgyhogy itt ilyen irányba is kell tanácsokat adni, hogy akkor abban az étkezési ablakban, vagy abban az időben mit fogyasszon annak érdekében, hogy maximális legyen a hatás, és az egészsége garantált legyen.
Mikor lett ennyire bonyolult enni?
De 24 órás vízböjt, ez nem bonyolult.
Nem, nyilván nem, meg...
Világos,
meg
persze, most meg nem itt, is fenntartható.
Csak tudod, tényleg ez a rengeteg információ, tudom, nem, persze, tehát, hogy nagyon nehéz befogadni, és amúgy többször volt nálunk akár a Schwab-Richard, tehát az autofágiából azért nagyon sok közjóladást érintettünk már, és amúgy erről lehető meg külön is érdemes ezt beszélni, illetve a vitaminokat is említetted, itt volt nálunk a Szász Máté, aki külön erről van egy beszélgetésünk, amit valószínűleg érdemes végighallgatni annak, aki ezek iránt, a témák iránt mélyebben érdeklődik, viszont visszakanyarodva az ételfüggőséghez, hogyan tudom én magamról megállapítani, hogy éppen éhes vagyok, vagy érzelmi éhes? Tehát, hogyan tudjam felismerni magán valaki azt, hogy ezzel akkor most itt feladat van?
Igen, hát az érzelmi éhség... Én legalábbis azt tapasztalom, hogy sokkal erőteljesebben jelenik meg, mint egy valódi éhség. Tehát egy valódi éhség az hogy gyomorkorgással jár, egy érzelmi éhség nem feltétlenül ad hangot. Tehát ilyen típusú hangot.
Csak elönti az agyat.
Igen, tehát ott azért az meg lehet különböztetni a kettőt egymástól. Azon kívül, hogyha az érzelmi éhségről beszélünk, akkor ott nem mindegy, hogy milyen tápanyaggal fogjuk ellátni a szervezetet. Tehát nem mindegy, hogy mit kívánunk, hogyha érzelmi éhség van a háttérben, akkor biztos, hogy a cukros, szénhidrátos, zsíros élelmiszereket fogjuk kívánni. Ha valódi éhség, akkor pedig bármilyen olyan étel kielégítő lehet, ami megfelelő tápanyagot biztosít a szervezetnek a kiegyensúlyozottság érdekében.
Mennyi idő alatt lehet lehozni magunkat ezekről a tünetekről? Tehát vannak olyan praktikák, hogy nem tudom, én engem elönt az érzelmi éhség, és akkor megiszom 2 pohár vizet, és várok 20 percet.
A hidegvizet szokták
mondani, igen, mert ez az, ami, igen, igen, így áll 2 pohár hidegvizet, és így köszi, tehát, hogy mindjárt felfalom a szekrényt. Tehát, hogy van ami, amit ilyenkor be lehet vetni, hogy tompítsuk ezt?
Hát én a figyelemelterelést azt alkalmaznám inkább, igen. De egyébként, hogyha alapvetően ezt a fajt, tehát hogy igen, meg kell fejteni, hogy mi az oka ennek az egésznek. Uh-huh. Tehát hogy rájövünk, hogy mi okozza ezt a, milyen stresszor váltja ki mondjuk ezt, tehát mire reagálunk így, ebben például nekünk a pácienseimnél az nagyon nagy segítség, amit az elején meséltem, hogy mi csinálunk egy ilyen táplálkozási naplót, és azt is vezeti, hogy mikor érte mondjuk őt egy olyan stressz, ami esetleg ott érdekes lehet, és akkor vissza tudjuk vezetni, hogy hopp, akkor annak következtében te olyan élelmiszereket fogyasztottál, amik nem feltétlenül szolgálják az egészséged, és nem azért fogyasztottad, mert valóban éhes voltál, hanem azt a stresszt próbáltad ezzel kezelni, vagy tompítani annak a hatását.
Vagy csak annyi, tehát ez, amit mondasz, hogy ez a tudatosítani, meg naplózni, ez a kognitív viselkedés terápiának a módszertana, és az például a függőségekben is, de különösen étkezésnél nagyon jó használható módszertan. Tehát az, hogy te visszanyerd a tudatosságodat, például az, hogy mondjuk, mit tudom én, pánikrohamon van a 4-6-osan, akkor az miért van, mit érzek, hogyan dobog a szívem, mit érzek, hogy cikinek fognak gondolni, hogyha elájulok, és akkor ezeket, ezt az egész gondolati meg érzési folyamatot visszahozzák a tudatodba. Tehát ezt együtt átgyúrjátok, meg naplózod magad, stb. És egy ilyen pár alkalommal is már tudsz olyan technikákat tanulni, amivel ez, hogyha ilyen mélyebb, mondjuk egy mélyebb ilyen fájdalmat sejtenék, akkor a pszichoanalitikus, tehát akkor ilyen freudi dinamikus terápiát javasolnék. De hogyha egy ilyen van, hogy munkahelyen te néha meghívánsz egy Snickerst, például akkor például, hogyha mondjuk tehát mondjuk tudatos vagy ebben, akkor még azt át tudod gondolni, hogy akkor most ma mi is történt vele? Ja tényleg egy órával ezelőtt veszekedtem a Józsikával, és akkor ja tényleg, akkor lehet, hogy ezért vagyok feszült. Vagy lehet, hogy csak fáradt vagyok, vagy lehet, hogy valami más bajom. Amíg ezt így végig gondolgatod, meg megiszod azt a hidegvizet. Addig lehet, hogy ez csökken, de hogyha meg biológiai éhség, akkor meg ez nem fog csökkenni. Tehát akkor nem fog.
Ha valaki eljut oda, hogy mondjuk ezzel szeretne, felismeri magán. Bármit, amiről most itt az elmúlt bő egy órában beszéltünk, felismer magán ilyen tüneteket, és mondjuk el is jut oda, hogy tenni szeretne valamit, és már nem mondja azt, hogy nehéz az élet, és nekem ezzel nincs kedvem, időm foglalkozni, de nem szeretne feltétlenül azonnal elrohanni egy pszichiátriai kivizsgálásra, és nem akar rögtön egy vércukorszintmérőt felrakni magára, hanem szeretné megtenni így az első lépéseket. Akkor mi az, amit javasolnátok?
Megint csak komplexen próbálnám megoldani a dolgot, ha szakemberek nélkül szeretné megoldani, de én azt gondolom, hogy ha van egy ilyen sejtése, hogy ezzel áll szemben, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Mindenképpen azt próbálnám meg, hogy az étkezésemet megnézném, megvizsgálnám, akár így külső szemlélőként, tehát nem dietetikusként, de kicsit szétboncolnám azt, hogy én mit is eszem, hogy is eszem napközben. Persze, nem ért hozzá, akkor nehezebb lesz a sztori, de lehet, hogy van ott, amire ő rájön magától is, illetve érdemes bevonni, én azt gondolom, itt a körülöttünk levőket. Tehát azért itt az, hogy az ismerősök, a család mit lát kívülről, az is fontos lehet. Nem biztos, hogy én magamtól meg tudom ezt oldani, és hogy rá tudok jönni a titok nyitjára. Lehet, hogy az én körülöttem levők ebben nagyban tudnak segíteni, és nem feltétlenül most a szakemberekre gondolok, persze ők a legjobb megoldás, de a körülöttem levők igen jelentős segítséget tudnak nyújtani ebben.
Vannak akár olyan apró szokások, amiket javasolni így bevezetni, ami minden mellett biztos, hogy elkezdenek segíteni?
Hogyha mondjuk tegyük fel valakinek erős függőségi viszonya van az édességekkel kapcsolatban. Uh-huh. Hát akkor ne tartsunk otthon élelmiszert. Tehát, hogy ezeket én próbálom, mint ilyen élelmiszert, akkor próbálnám ezeket minél távolabb tartani magamtól, mert ugye is ez is dokumentált, hogyha egy bizonyos ideig nem jut ilyen típusú élelmiszerhez, adott esetben ugye édességhez, cukorhoz, akkor egy idő után ez a vágy, ez csökkenni fog.
Mennyi ez az idő, csak hogy így ne egy ilyen idő után, és akkor mindenki várja, mert 2-3 hónap után már nem érzi magát magában a sóvárgást.
Nagyon hamar érezni.
Egy hét,
cukorral kapcsolatban, max. Egy hét. A cukorral kapcsolatban, amit én tapasztalok, nagyon sok ilyen páciensem van, maximum egy hét, amíg azt érzi, hogy még enni, még kívánja, tompul, és egy hét után megszűnik. Onnantól, hogy távol tartja magát ettől az egésztől, nem érez olyan erős vágyat. Aztán ez visszajöhet majd bizonyos hatásokra, de tompul. Tehát például ez egy jó módszer lehet, hogy kiszakadok abból a környezetből. Adott esetben mondjuk nem tartok otthon ilyen élelmiszereket, vagy ha például az alkohollal történik ez, akkor nem járok olyan társaságba, ahol gyanús, hogy bele fogok keveredni egy ilyen sztoriba.
Igen, hogyha már kialakult ez a kémiai rendszernek ez az átállása, akkor ez nagyon nehéz. Ez egyébként, én olyan értelem, tehát az egyik olyan dolog, amit a biológiai pszichiátriában így képviselünk, vagy szeretnénk, ez pont ez a stigmának az elvétele, azzal, hogy megértjük, hogy ezek még, és hogy ezek az addiktológiai betegek, tehát például az, hogy alkoholfüggő, vagy ételfüggő, stb. Ez nem azért van, mert ő egy idő után, mert ő ezt annyira szeretné, vagy hogyha nem megy el akkor abba a társaságba, akkor ettől meggyógyul, stb. Hanem van egy tényleges, konkrét zavar az idegrendszerben biológiai szinten. Tehát ezt érdemes akkor szakember által diagnosztizálni, megkezelni, hogy ne süllyedjen bele az ember a kudarcokba, meg a szégyenbe, hogy 30-adjára próbálok leszokni, és nem megy. Azért nem megy, mert van egy ilyen, még egyszer mondom, ahogy ebbe a mézesbödömbe beleragadt egy ember, akit 4-5 helyről érnek ilyen stresszek, lehet, hogy genetikailag is fogékonyabbra, és hogy ez egy betegség a pszichiátria szempontjából. Tehát ez egy leírható, diagnosztizálható, kezelhető betegség. Nem egy lelki dolog, tehát nem egy pszichológiai dolog, nem tudom, hogy a Pisti hajlamos arra, hogy mit tudom én, alkoholista legyen, stb., nem egy ugyanolyan betegség, mint a tüdőgyulladás. És ezt szeretnénk propagálni, hogy ettől még az embernek van személyisége, meg van döntése, tehát hogyha ő részegen ellopja a pénzemet, persze nem azt mondom, hogy jaj, hát majd meggyógyít a Péter, mert beteg, vagy menj Isten hírével, tehát abszolút felelősség alól nem mentünk fel embereket, de ez ugyanolyan betegség, mint hogyha valaki például gennyet kölk föl a tüdőgyulladás miatt, vagy valaki mondjuk lebénul. Tehát ez egy biológiai mérhető, kezelhető, létező betegség dolog. Csak zavart jobban szeretjük. Én, hogyha a kérdésre válaszoljak, én azt mondanám, hogyha mondjuk, mit tudom én, ezt gyanítom magamról, hogy mit tudom én, megvontam magamtól a kávét, és egyszer csak így 2 hétig mondjuk így, nem tudom, mindenkit fel akartam rúgni, ami például velem megtörtént már párszor. Tehát, hogyha így érzed, hogy érzed, volt-e, mert ugye addig nem érzed, hogy te függője vagy valaminek. Tehát, hogy csak így ki akartam próbálni, hogy kávé nélkül milyen, és kutya nehéz, borzasztó nehéz, kegyetlen. Tehát megutálod magad, megutálod az ember, de nagyon nehéz, tényleg, hogy nem akarsz úgy élni, tehát, hogy miért éljek így? Tehát, hogy ez hülyeség, tehát ez sokkal rosszabb így élni, tudod. Ezek elég komoly démonok, meg kémiai dolgok. De én azt mondanám, hogy ha valaki ezt így sejti magán, az ideális az lenne, hogy triázsolni. Tehát legyenek szűrőpontok, nyilván nincs, de mondjuk az lenne az ideális, hogy mondjuk megfejleszteni mondjuk ilyen házi orvosszerű rendelőket, hogy én mondjuk én érdegélek a saját, mit tudom én, kerületembe, bemegyek a házi orvoshoz, házi orvosnak mondjuk a pszichiáter, például én mondjuk így szupervízió mellett adok neki, mit tudom én, 10-15 fajta kérdőívet, mit tudom, depresszióra, a szorongásra. És azt mondom, hogy mit tudom, most, hogy megmérted a vérnyomásom, léci, mondjuk legyen már egy, szűrjünk már le engem, léci, food addictionre, mert úgy érzem, hogy lehet, hogy van ez. És akkor megnézik, ott 4/15, fölmerül a lehetőség, és akkor mondanám, hogy beszéljél akkor. Vagy még egy triázsal, mondjuk egy pszichoterapeutával, vagy pszichiáterrel, vagy akkor vizsgáljanak ki, hogy van-e bármilyen nehézség. Mert ugye nem csak a food addiction-t vizsgáljuk ki, tehát itt mindent ki kell. Ami lehet, hogy overkill-nek tűnik, csak én triázsokat már azért nem csinálok, mert abban meg nem hiszek, hogy fél óra alatt valakit meg tudok nézni. De triázspontok meg kell. Ugyanúgy tüdőszűrő van, prostatadaganat szűrés van, legyen erre is szűrés. És miből tart?
ezt most nem lesz már időnk kielemezni, viszont hoztál egy ilyen kérdőívet, ezt hol lehet elérni? Csak hogy valaki ezt magán megszeretné.
Ezt én fordítottam le, és tehát ez nem egy hivatalos fordítás, ezt csak nektek hoztam. Ez egy olyan kérdőív, amit használnak már kutatásban, de úgy, hogy ez nem official. Uh-huh. Tehát ez a DSM-6, ami meg fog jelenni, ez a pszichiátereknek ez a bibliája, ez körülbelül 2027 körülre várható, akkor már tudok egy ilyet adni neked hivatalosan, de addig is ezt, mint nem hivatalos fordítás, felrakhatjuk a YouTube linkkel, vagy nem tudom, hogy, mert ezzel nem hiszem, hogy ártunk valakinek.
Szerintem szuper lenne, hogyha ezt elérhetővé tennénk, hogy tudják magukat.
Abszolút, és akkor csak meg lehet nézni.
És ezt valamilyen formában szuper, hogyha közé tudjuk tenni. Igen. Még ez az egyhetes cukorelvonás, azért szeretnék csak ide visszakapcsolódni, mert én azt feltételezem, hogy nagyon sok diéta, meg életmódváltás nagyjából itt bukik el, hogy nekem mondjuk te azt mondod, hogy Kata, semmi, étcsoki, semmi, nem tudom, semmit nem ehetek, és hogy ezt ideig, óráig tartom, aztán mondjuk megtörik a történet egy rosszabb nap miatt, és utána visszakerülök ebbe a hullámba. Lehet ezt azért jól csinálni, és én szeretném, hogyha nem szeretném, hogyha az lenne a válasz, az, hogy igen, hogy azért vannak olyan, nem tudom, édes ízek, vagy ételek, táplálékok, amikkel biztonságosan azért tudom magamat.
Abszolút. Igen, mondjuk az édes íz iránti vágyat, azt nem feltétlen csak csokoládéval lehet csillapítani, ugye a legtöbben azzal szeretnénk, én nagyon szeretem a csokoládét, én egyébként állíthatom, hogy csokoládéfüggő vagyok, de jelen pillanatban nem szenvedek ettől a problémától.
Két kávé és egy csokoládéfüggő
beszélget.
Teljesen recover vagyok, tehát hogy tudom, hogy erre a dologra nekem van hajlamom, vissza tudok esni, de távol tartom magam tőle, és így semmi problémám nincsen.
De egyáltalán nem eszel csokit?
Egyáltalán nem eszel, mert ha eszem, akkor nem. Nekem attól visszajön. Ugyanígy visszajön a vágy, és a következő napon is tovább, és tovább. De ha nem eszem, akkor semmi problémám nincsen.
Pont tegnap egy kedves hallgató írta, hogy bármikor mostanában megeszik alkalomattán egy kakaós csigát, mert eszébe jut a közjól, és elkezd tőle szorongani. Úgyhogy most akkor azt hiszem, ezt egy következő szintre emeljük.
Népegészségügyi jelentőség.
Abszolút. Szóval vannak olyan élelmiszerek, amikkel ezt a fajta vágyat akár ki lehet elégíteni. Például én úgy adottam meg ezt a csokoládé iránti vágyat, hogy mondjuk csinálok magamnak olyan kis ételt, hogy túró, vagy cottage cheese, fahéjjal, különböző dolgokkal felturbózom, bogyós gyümölcsökkel belerakok magvakat, kókuszcsipszet, és ez ad egy élményt, egy hasonló élményt tud nekem adni, mint a csokoládé, és így kiküszöböltem a csokoládét.
Azért, hogy ezt a példát behoztad, mert lehet, hogy most mindenki elkezd cottage cheese-es, bogyós, de kókuszreszelékes, fahéjas valamit enni, amikor rátör ez, és lehet, hogy ezzel még egy-egy ilyen dologgal ki lehet húzni az első hetet a megvonásban.
Pontosan, nagyon sokat segít, igen.
Most nekünk is van megfejtés, amit most találtam, és ez a glicin nevű aminósav.
Én csak azt.
És annyira édes, hogy én azt tettem például, hogy kefir túró glicin, és olyan, és édesebb volt, mint egy túrógomboz. És tök egészséges a glicin, és ezt kérdezték, hogy például autista gyermekeket gondozó szülők, hogy ugye, hogy hiába mondom én azt, hogy próbáljuk ki a nem tudom milyen diétát, ugye, hogyha például rákattam két hónapra mondjuk egy mert majd ő csak tejber is hajlandó, vagy stb., hogy akkor, vagyis hogy lehetne az édességet pótolni, és a glicin az nagyon édes, és egészséges, és jó, meg az eritrit, ezek.
Abszolút.
Rengeteg témáról beszéltünk, és nagyon nehéz abba hagyni. Én talán egy ilyen záró kérdésnek azt tenném fel nektek, hogyha nem riasztottunk el végérvényesen mindenkit, aki most ezt végighallgatta, akkor mi lenne az, amit megfogalmaznátok, hogy mi az, ami miatt, ha még ellenállás van valakiben, ha már megtenni az első lépéseket, hogy tényleg miért érdemes ezzel ennyire mélyen foglalkozni, miért érdemes önmagunkat megvédeni azáltal, hogy a tudásunkat gyarapítjuk, és ennyi erőfeszítést teszünk a saját táplálkozásunkba.
Szerintem egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy rossz szó az, hogy öndiagnosztizáljunk, de hogy jobban odafigyeljünk magunkra. Tehát, hogy elkezdjük részletesen átnézni azt, hogy mit csinálunk napközben, hogy hogyan reagálunk dolgokra, és ennek alapján következtetéseket vonjunk le. Mert ugye hagyományos diagnosztikai eljárások sokszor, ahogy ezt már ma mondtam, későn jeleznek. Tehát, hogyha megfelelően oda tudunk figyelni magunkra, és le tudunk lassulni, akkor nagyon sok mindent időben észre tudunk venni, ha észreveszünk időben, akkor tenni tudunk, az ellen, hogy az odáig fajuljon, hogy esetleg egy betegséggel mutatkozzon meg a szervezetben, úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, és nem csak úgy, ahogy ma jellemző, hogy bizonyos kor felett kezdünk el odafigyelni magunkra, hanem fiatalabb korban is. Ebben pedig talán a segítséget nyújtat, hogy jó példát mutatunk. Tehát mint szülők ezt a példát mutatjuk, és akkor nagyobb az esélye annak, hogy a gyerekeink ezt fogják követni.
Én kettő dolgot mondanék. Az egyiket kölcsönveszem, hogy így fogalmazzak, ezt tegnap hallottam a Kassai Lajos lovasiasztól, hogy minden ilyen rendszer, ami körbevesz minket, ő azt próbálja figyelni, hogy mikor lépj át azt a pontot, hogy ő szolgálja a rendszert. Tehát használja az okostelefont, használja a nem tudom milyen ételeket, stb. Tehát az ember használja a rendszert, de hogyha ez egy idő után átbillen, akkor a rendszer fogja őt használni. És hogyha valamilyen addikció kialakul nálad, akkor annak sajnos te leszel a szolgája. Tehát te fogod a rendszert szolgálni, hogy az a rendszer ne érezze magát rosszul. Tehát az már nem rólad fog szólni, hanem a rendszerről. És ez egy csapda, ami szerintem a hiánynak a csapdája. Tehát szerintem azt vettem, hogy minden egyes addiktológiai betegemnél, hogy valahogy a hiány köreiben fog vergődni, és ami nekem egy ilyen üzenetem lenne, vagy ilyen javaslatom, hogy tekintsünk úgy a mentális zavarokra, hogy a biológiai pszichiátria szempontjából is lehet nézni, ettől még az embernek van lelke, van szelleme, van sorsa, van felesége, férje, stb. De az embernek van biológiája is. És a mentális zavarokat én azért propagálnám, hogy ez nem szégyen, hogy neked van egy mentális zavarod, mert én úgy tekintek rá, pont úgy, mint hogyha megszúrod az ujjad, és ezt be kell kötni, vagy hogyha mondjuk, hogy mondtam, tüdőgyulladásod van, és antibiotika, hogy ezek biológiai eredetűek is, és biológiai elváltozásokat okoznak, és hogyha ezeket megértenénk jobban, és jobban is tudnánk kezelni, akkor te nem lenne annyira stigmatizálva, akár mondjuk az, hogy egy férfi depressziós, hogyha már végre úgy tudnánk tekinteni nagyobb mennyiségbe is erre, hogy ez egy gyulladás az agyba. Tehát igen, belekerült egy gyulladásba az idegrendszere. Próbáljuk meg ezt a gyulladást gyógyítani. Ennyi. Tehát nem arról van szó, hogy valaki nem tudom, nem elég erős, hogy megoldja az életének a dolgait, vagy ilyesmi. Mármint, hogyha klinikai depressziós. Tehát az, hogy a mentális zavarokkal élni, az nem egy szégyen teljes állapot, és nem az adott embernek a gyengesége miatt alakul ki. No?
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy ennyi mindent nagyon jól átadtatok és elmagyaráztatok. Ez nekem nagyon nagy élmény volt hallgatni, és bízom benne, hogy nagyon sokaknak tudunk ezzel segíteni, és szerintem hamarosan találkozunk és beszélgetünk még. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Sziasztok.
A nézőinknek és a hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet, a Közjól két hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára, vagy a Közjól Spotify csatornájára. Sziasztok! A műsort, az egészséges életmódot és a pénztárca barát árakat a Penny támogatja.